világíró, szinte régóta foglalkozik ezzel, honnan tartani. Kérlek, hogy...
Én csak meg szeretném köszönni Attilának, akinél már voltunk itt vendégek korábban. Akkor a rovás írásról tartottunk úgy előadást, a feleségem szokott a kutatásnak, oktatásról beszélni, én pedig még hozzászoktam gitározni és énekelni, mert zeneműveimből lévő dalokat tartalmazza. Itt most azért nem ilyen formában tartjuk az előadást, mert önmagában a filmvetítése, a kétvetítése, akik még nem látták, az első Tatárlakáról egy 10 perces film, amelyen az eredeti korong is látható lesz, általában mind csak másokat mutatnak be, ezen az eredeti is látható lesz, valamint vélekedések, utána pedig egy 30 perces film, ami a Viszakói hegypiramisokról szól, mégpedig olyan formában, hogy a második és harmadik oda való utalmat veti előre, azaz mutatja be a két piramisról és az egyiknek az alagútjában készített felvételek, amelyek a Tatárlakával összevethető rovássereget tartalmaznak. Erről most többet nem árulnék el, mind a három, azaz a két film és a három út, az el kell, hogy mondjam, tehát a főnököm Bencsik András a Demokratában, ő küldött ki, és ő állt ennek az anyagi részét, tehát ezt el kell, hogy mondjam, tehát nem saját szakállamra mentem ki, és tudtam megvalósítani. Amit látni fogunk, utána egy pár mondatban mind a ketten Klári a Tatárlakairól, én pedig a Viszakói útról fogok egy pár mondatot mondani, gondolatébresztőnek, ahogy Attila is mondta. Mi ennek az egésznek a titkát megfejteni nem tudtuk, nem is akartunk belemenni, mert jelen pillanatban szerintünk lehetetlen. De a Titokvető Klubnak pontosan aztán ez a feladata, hogy amit lát, annak alapján elinduljon, és talán önök vagy ti lesztek azok, akik egy kicsit közelebb jutnak a megfejtéshez, mint mi. Tehát mi csak azt mutatjuk és azt mondjuk el, amit mi láttunk. Annyit látunk, amennyit most a jelenlévők látnak. Semmivel többet nem mondott nekünk senki a helyszínen. Hát ebből kell levonnunk valamilyen következtetést, de mivel mi igazából tehát a rovásírás oktatással és a történet igazolható tényevel foglalkozunk, mi a titok megfejtéséhez csak nagyon halványan merünk hozzájárulni néhány elképzeléssel, de ezt, hogyha utána azt mondják valakinek, hogy mi mondtuk, letagadjuk. Úgyhogy, tehát ezeknek az egész dolgok a megfejtése, ez a Titokfejtő Klubra fog inkább tartozni, és akkor kérjük, hogy nézzük meg először a Tatárlakáról szóló filmet, hogyha a fiatal barátunk be tudja indítani, és a 4-es számú ikonnal, pontosan a 8-as számú ikonnal, igen, így kezdődik. Kell a
évvel ezelőtt Orosz Endre itt fedezte fel az újkőkori hőstelepet. Orosz Endrének a társadalmi eredményeiről és az anyagáról sajnos nem tudunk semmit, nem tudjuk, hogy hova került. 1942-ben a Kolozsvári Egyetem ókori intézete szintén ásatást kezdett Tatárlakán, majd pedig 1961-ben Nikolaj Vlassa, román régész találta meg mindmáig legelső magyar nyelvemlékünket, a Tatárlakai korongot több más sírmelléklettel együtt. Egy újkőkori, tehát hozzávetőlegesen 7-8 ezer éves sírban.
A feltárási területet azonban nem a településen találjuk, hanem a vasúti híd alatt áthaladva a tőle északra fekvő síkon.
Orosz Endre 1906. július 15-én a következőt írta naplójába. A tordosival teljesen analógus neolitkori nagy telepet kutattam fel a tartáriai vasúti őrház átellenében, a Maros-Balparti mocsár és a vasút között fekvő terasz szántóföldjein.
A Tatárlakai feltárásra talán nem is került volna sor, ha azt megelőzően tordoson nem történik valami.
marosparti Tordoson vagyunk. 1875-ben Vén András, tordosi tanító, felhívta a figyelmét Torma Zsófia régésznőnek, hogy a Maros beomló partfalából a fiatalok edényeket, csontvázakat szedegetnek ki, és ezzel dobálják egymást. A régésznő azonnal a helyszínre sietett, és még ebben az évben megkezdte itt az ásatásait, és ezzel kezdetét vette annak a műveltségnek a feltárása, amely jelenleg egészen Belgrádig, de talán a boszniai piramisokig is terjed, és amelyet a világ összes régésze úgy nevez, hogy a tordos vincsa műveltség.
A világ első régésznője, Torma Zsófia, mintegy 10 000 rovásjeles telepedény töredékét és kolagját az 1800-as évek végén a Kolozsvári Nemzeti Múzeum vásárolta meg. Ezekből néhány darab a régésznő nevének említése nélkül egy tárlóban megtekinthető. A rovásjelek tisztán kivehetők, köztük az összelott H és Z betűk, valamint a nagy jelentőségű E alakú fordított rovás P betű. Ezt ebben a formában megtalálták a boszniai Viszokóban, Trójában, Egyiptomban és az iráni Tepeja híjában is. Ugyanebben a múzeumban kerültek olaszok tatárlakai leletei is, amelyek közül a három táblácska másolata, valamint az eredeti, tehát több ezer éves hajlókarperec, agyakorgony és más tárgyak láthatók. A rovásjeleket és sumér képírást is tartalmazó eredeti korongot és a két táblácskát csak azután állítják ki, ha a román kulturális minisztérium már döntött a múzeum védettségüket javasló kérelméről. A leletek koráról és jelenik értelmezéséről mindmáig megosztanak a vélemények. A Vlaszatéle ásatásról a legátfogóbb tanulmányt a román régészszer személyes kapcsolatban állott Morkai János őstörténész professzor írta a Tartáriai leletek címmel. Eredetükről azt tartja, hogy valahol az égei tengeri központokban sumér személy adta tudását egy feltehetően erdélyi kereskedőnek, aki aztán hazájában is elterjesztette a jelket a Krisztus előtti 3. évezredben. Forrai Sándor a rovásírás Z, N, G, B és P betűit ismerte fel a jelekben, könyvében mezopotámiai, föníciai, egyiptomi, krétai párhuzamokról tesz említést. Friedrich Klára a gödörben talált valamennyi tárgyat egységes egészként értelmezve arra a következtetésre jut, hogy egy temetkezés emlékeivel van dolgunk, következésképp a korong és az agyaktáblásták jelei az elhunyt személy életútját mesélik el. Badinyós Ferenc az Igaz történelmünk vezérfonala Árpádi című kötetében a San Diego-i Egyetem professzorára, dr. Suez-re hivatkozik, aki C14-es rádiókarbon mérései alapján 7500 évesen teszi a leletek korát. Madin professzor protosumír képírású fogalomjegyeknek tartja a koromon lévő ábrákat és betűket, amelyekben nem kereshetünk csupán hangértékű rovásjeleket. Az ő olvasata ennek tükrében így hangzik.
Oltalmazunk a minden titok dicső nagyasszonya. Vigyázó két szemed óvjon minket napatyánk fényében. Tehát a napatya, a nap az uralkodó. És ez a tatárlaki leleten lévő szövegek, azok, ha összehasonlítjuk az ősi, a régi magyar nyelvvel, nem ami most a mostanit, hanem ahogy az mind őseink beszéltek, meg ahogy én azt mondom, a falusi paraszt beszél, de a paraszt alatt ne azt ért, hogy én lenézem a parasztot, hanem azt mondom, hogy parasú túl. Tehát az a gondoskodásról, az élelmezésről gondoskodó személyiség, azt nem lehet lekezelni. Tehát ezzel a módszerrel eljutunk oda, hogy az emberiségnek az ősnyelv a magyar, és azt lehet mondani, hogy a történelem a Kárpát-medencében kezdődik.
Kabai Lizett, kolozsvári néphazkutató és művészettörténész Kulcsképekhez kulcsszavak című kötetében foglalkozik a lelettel.
Tatárnak a tordos, a gincai műveltség, sőt a körösi kultúra is teljesen összefügg, és összefügg a sumér hagyatékkal, az ottani emlékanyaggal, ami már olyan vagy kiterjedésű, hogy szinte kezelhetetlen. De ez nem elég, hanem tudjuk jól, hogy a sumér műveltséget többen összekötetésben hozzák az Indus-völgyi Mohenjo-daro és a harappai leletekkel. Éppen az egyetemes irány felé vezetnek a szálak, tehát mégiscsak volna valami lehetősége, hogyha ezeket a kultúrákat átnézzük, összefogjuk, akkor valami fogózott találjunk. Na most egy ilyen egyetemes fényvallásra, a napkultuszra utaló jelleg fogom föl azt, hogy maga a korong az kör alakú, az átlós kereszt az napjel, és az egyik a mezőben a korongnak a jobb felső sarkában. Általában úgy közlik ezt a rajzot a másolatokban, nem az eredeti után, hogy egy vízszintes vonalat öt függőleges metsz egybe, tehát ilyen fésűség. Viszont az eredetén nincs összekötő vonal, összefüggés, hanem megszakított. Tehát ezt én felfoghatom öt keresztnek, öt napkeresztnek a napjel, az egyetemesen területes a fényvallás is, és ez a kereszt akkor öt napnak felel meg. De azért tulajdonképpen megfejtetetlen, mert nincs elég ismétlés, kevés a jel.
A tatárlakai adaptálásnak tehát egyelőre nincs egyértelmű megfejtése, a rovásírás jelentőségét és jövőjét azonban nem ez befolyásolja. Éppen Kolozsvár erre a bizonyíték. A város fülötte Ujjani Mátyás nem ismerhette a toldos nincsa kultúra emlékeit, és fogalma sem volt a tatárlakai velet jelentőségéről, Csorba Csaba történész végész szerint mégis bizonyos, hogy a király udvarában ismerték a rovásírást, amit Mátyás történetírója Antonio Bonfini szkíta írásnak nevezett. Nem volt idegen ősírásunk Bocska Istvántól sem, akinek szülőháza csupán néhány lépéssel Mátyásétól. Az épületben jelenleg a Szapiencia Erdélyi Magyar Egyetem működik. A fejedelem történetírója Szamosközi István titkosítás céljából balról jobbra tartó rovásbetűkkel írt univerzet II. Rudolf Habsburg császár ellen. Nem maradhat ki a sorból a házsongári temető sem, ahol a rovás emlékek mentője Kriza János unitárius püspök halussza örökál már. Sajátos színfoltja a temetőnek az 1585-ben elhunyt Nyírő István sírt felirata, akinek az összevont rovásírás hagyományaként latinbetűs betűkötéssel állított emléket a sírköves. Végül, de nem utolsó sorban ne feledkezzünk el Fadrusz Jánosról, aki megalkotta a rovásírás szót. Ezzel tökéletesen fejezi ki azt a felületbe karcoló rovást és a felületen nyomot hagyó írást, amelyet krónikásaink szkítának és hunnak neveztek. A lakóháza falán elhelyezett, sajnos csak románul írt emléktábla furcsa volt, Johann Fadrusznak nevezi, jól lehet magyarsága megkérdőjelezésén ő maga háborúnak felel leghatározottabban. A főtéren álló Hunyadi Mátyás és a körülötte lévő magyar vitézek, Magyar Balázs, Kinizsi Pál, Szápolya István, Bátor István döbbenetesen életű megformázása is ezt bizonyítja. Mi a szobrász nagyság előtt hajtottunk fejet, miközben minket Mátyás címer madara egy felénk indult fiatal orló köszöntött. A rovásírással, Fadrusz Jánossal együtt minden magyar büszkelhet, hiszen a nemzeté a világétink, hanem legrégebbi írás kultúrája. Nem véletlenül írta a kiváló szobrász, hogy milyen volt, mi föntartottuk és föntartjuk, immár mindörökre a magunkénak, a magyarnak.
Egyenekkel óvjon szépen, tiszta szavunk. Őszín népen. Mindig
Boszniáról az átlag ember általában annyit tud, hogy 1914 nyarán a Balkáni állam fővárosában Szarajevóban gyilkolta meg a szerb Gavrilo Princip a Habsburg trónörökös Ferenc Ferdinándot, okot szolgáltatva ezzel az első világháború kirobbantására. Az újabb, hasonlóképpen tragikus események 1991. októberétől hívták fel a figyelmet ismét a területre, amikor a Jugoszláviához tartozó 51.000 négyzetkilométer nagyságú, mintegy 4,5 milliós lakosságú Bosznia-Hercegovina bejelentette elszakadását a délszláv államtól. Az itt élő szerbek és Jugoszláviában maradt nemzettársai ekkor fegyveres harcot robbantottak ki ennek megakadályozására. A három évig tartó véres háborúnak a harcok mintegy 200.000 ember életét követelték, és 2 milliót kényszerítettek lakóhelye elhagyására, az Amerikai Egyesült Államok Dayton nevű városában aláírt szerződés vetett véget 1995. novemberében, biztosítva a köztársaság függetlenségét. A legutóbbi feltűnést 2005 őszén a Szarajevó melletti Viszokolt környező piramis alakulóért keltették. A természet csodái, vagy emberi kézalkotásai. A Demokrata TV ennek járt utána. Előző filmünk júniusban, a most bemutatásra kerülő októberben készült. Aznap reggel úgy tűnt, hogy az időjárás nem fogadja kegyébe forgatócsoportunkat. A rejtélyes hegy köttakaróba burkolózott, mintha továbbra is őrizni akarnák titkát.
Árpádságos címet vágott a markológi éles vasfogon.
a rajta lévő karcolatok színe ettől eltérő, alakjai krovás és zsén, ez valamint hívelőt formálnak. A ferde homokkő tábla felidézi néhány hónappal korábbi kolozsvári utunkat, ahol a város legmagasabb pontján folyó építkezések ugyanilyen anyagú, méteres átmérőjű, golyó alakú köveket fordítottak ki a földből. Az egyiken J és lekapott latin E, azaz rovás tévetű vehető ki. Előttünk a nyáron már filmre vett feltárás körétegei árválkodnak, majd sűrűn telekarcolt sziklafalak tűnnek a szemünkre. Az egyik jobb sarkában X alakú B-jelet látunk. A másik bal oldalán a sátor alakú S betű, míg a jobb oldali négyzetháló az elvégi tordosi leleteken is megtalálható jelük. A fensíktól egy szépen megmunkált boltíves díszítési kül látványával búcsúzunk.
A piramisnak az élén vagyunk, legalábbis megpróbálunk végigjönni rajta. Az élét nem tudták, hogy itt van, és elkezdték bontani a köveket, és csak utána jöttek rá, hogy a piramisnak az élét bontják. Itt különben vízmosás volt mellettem, és a vízmosás vitt el a köveket, sőt a háborúban itt még köveket és fatörzseket csúsztattak le a bőrbe maguknak, ami kellett, és csak utána tudták meg, hogy pontosan ez az erodálás, tehát az elpusztulás, ez ennek a következménye volt, különben egyenesen jött volna az éle a piramisnak.
A piramis külső élét tehát véletlenül bontották meg. Ha ezt nem teszik, akkor itt most mintegy 50 centivel magasabban húzódna és választaná-e annak északi és keleti oldalát. A későbbi feltárásoknál már óvatosabban járnak el. És most induljunk utunk legkalandosabbnak ígérkező állomásához.
Itt állunk a 3,9 km hosszú Algut bejáratánál, amelyik a nap piramisnak a csúcsára vezet. Ebből 4 elágazás van különféle irányokba, valamint egy föld alatti folyosón a másik 4 piramissal összekötetésben áll. Kérem, kövessenek!
Megpróbálunk alkalmazkodni a sötétben minden irányból meredező követő sziklákhoz. Lámpát gyújtunk, és ekkor feltárul az alakú félelmetesen szépséges világ. A mennyezet a már kívül említett egymáshoz cementeződő kavicsokból képez szilárd réteget, mint egy biztonságérzetünket növelve. Ez a sajátos kőzet az alagút falában is megjelenik, átnyolkodásra azonban nincs időnk, mert az ereszkedő mennyezet meghajlásra kényszerű. Az alagút egyre alacsonyabb és szűkebb, már csak ugorva vászoroghatunk. Lihegbe szuszogva meg-megcsúszva botorkálunk előre az omladékon, miközben betemetődött úgynevezett szerdőző járatok mellett megyünk el.
A mennyezet is eléggé homokos, homokkő jellegű, tehát nem azonos, mint az eddigi részen. Könnyen beleírható, vagy könnyen ráírható valamilyen szöveg. Korábban az alagutat a jugoszláv hadsereg is használta, és különféle jelzésekkel látta el, és bejövetők szerint címet is bejuthattak ide a barlangba, és az ő emlékfelirataik láthatók a mennyezeten.
Tegyük hozzá, sem ő, sem a hadsereg nem járt mélyebben az alagútban. A járat szerencsétlen időről időre kiöbösödik, ahol végre kinyújthatjuk megmacskásodott lábainkat, mások ismét összeszűkül. A fizikai megpróbáltatást azonban feleteti velünk, amikor megpillantjuk az első vésett és harcot követ. Itt látható egyértelműen a rombusz alakú rovás K, mellette a J betű. A latin nagy M a rovás fének felel meg, a kő oldalán pedig további, a fényviszonyok mellett nem egyértelműen kivehető más jeleket találunk.
Megint lehetséges egy M betű, ami V-nek felel meg. Itt, ha ezt nézem, megint S betű, tehát a sátor alakú rovás S. Ez a kő tele van jelekkel. Tehát aki itt a sötétben ezt a rengeteg jelet utána ki akarta magyarázni, meg akarta érteni, mert most sem olvasható teljesen egyértelműen legalábbis ilyen körülmények között, tehát valódi írás a 20. század emberének nem tudottan sokat jelent. Ennek a kőnek az anyaga, megnézzük, teljesen elut a többiektől. Ez egy kavics, nagyon őt kavics, hogyha azt nézem.
És fölül
az, sem az van. Tehát egyszerűen ez a kő, ez valahogy ide került, de hogy ki vonszolta ide, vagy ki a természet, hogy húzta ide, erre pillanatilag választ adni, alig ha lehet.
mert teljesen környezetidegen. A vésett, harcolt kő felvillanyoz bennünket, ráadásul megtudjuk, hogy innen bejjebb forgatócsoport még nem jutott előttünk. De tovább vergődünk, mert fülünkben csengenek a feltárást vezető Szamir Oszmanagy szavai, melyek szerint ebben az alagútrendszerben 3,5-2,5 méteres megalitet is találtak, ráadásul szintén vésetekkel. Azokat mindenképp látni akarjuk. Már csak kucorogva haladhatunk, lélegzetünk ziháló, ömlik rólunk a verejték, amikor ismét belebotlunk egy vésetkőbe. Ismét az elbetű jelét látom, vonalai nem természetesek, teljesen elütnek a repedésektől, mivel azok általában össze-vissza rendszertelenül futnak. A jelek a kő alját is körbeveszik.
Itt léteztünk le ahhoz az óriási kőhöz, ami legalább 2 méter hosszú, és 1,5 méter széles, és a súlyát legalább tonnányra lehet becsülni. Teljesen környezetidegen, ilyen követ, ilyen vagy nevető homokkő nem lehet ebben az alagútban legalábbis a föld, tehát több mint 150 méteren találni. Itt található az a rovás C betű, az I vagy nyíl veszről, akkor rovás C bet, amiről korábban már beszéltünk és láttuk, valamint itt található egy egyenes vonal és egy ilyen félkörakú háromszög, amiben végződő jel, ami a tatárlakai kalomban is rajta van, sőt más különféle leleteken is. Ezek a vésetek nem most készültek, mert ez aligha sikerülne a szélek lepattogzása nélkül. Én a C betűnek, tehát a nyílvesszőnek a hosszát mérem, pillanatilag 14 centi.
Igen.
És az oldalsó része, az pedig 4 és 4 centiméter a nyílvesszőnek a hegye. És itt van, ha egy kicsit tovább jövünk, itt egy pár centiméteres, 3-4 centi nyúlvánnyal ellátott félkör, de annak a félkörnek a átmérője is 4 centi, és így látható. Ezek már olyan jelek, és itt különféle egyébésetek vannak, ami a 20. század emberének az írásbeliségével nem mutat hasonlóságot. Még hogyha a célra azt mondjuk, hogy valamilyen irányt is jelez, akkor sem, hiszem, hogy azt oda pont az oldalára írták volna, hanem ide előre, hogy feltöltötte valaki ezt az óriási követ. Nem hiszem. Inkább úgy tűnik, hogy egy teljes kőnek a fele, amelynek élét tökéletesen simára és nyílegyenesre csiszolták.
Tehát itt állni nem állhatott, hiszen akkor leverte volna ezt a mennyezetet,
igen,
ami itt van. És itt meg látszik, hogy ez benne volt a kőzetben, tehát ezt kibontották, hiszen az alagút nem úgy ment, hanem nyilván itt jött. Csak meglátták a követ, és megpróbáltak utána járni,
igen, kibontani,
és akkor került rá. Tehát, és az a rész, az még könnyen lehetséges, mert az eleve fedve volt. Tehát nem is volt szabad területen, hogy ezt valaki a 20. században majd valamikor belevésse. Az biztos, hogy ott fedve volt a kőnek az a része. Hiszen, hogyha itt lefelé, itt ez a tücsök, erre megy rá. Ha a tücsök látjuk, valószínűleg, hogy ott jött lefelé ennek a boltozatnak az oldala.
Igen.
És az pedig a kőnek egy jelentős részét takarta. Pont azokat a részeket, ahol
az írás
van.
Itt van egy S betű. Tehát a sátorlakú rovás S. A nyílalakú C betű. Itt megint van egy nyílalakú C betű. És hogyha erre rá tudsz jönni, itt látjuk a legjelezetesebb dolgot. Ezt a latin E betűnek E-betőhöz hasonló, sátos formájú, máshol más formában jelentkező rovás kébetű. Ebben a formájában lehet megtalálni Torma Zsófia toldosi leletei között a Kolozsvári Történeti Múzeumban. Megtalálták ebben a formában Trójában, Egyiptomban, és az iráni Tepejahiában, ahol, mint jól tudjuk, a pártos birodalom terült el valamikor. Sikmél, az 9 centi.
Hosszú?
Igen. Az E betű, az nem nézem, az E betűnek az éle, az 8. Látjuk, ezek a kövek megint csak környezetidegenek
Nagy valószínűséggel ennek az oldal szerező nyilásnak a megtámasztására szolgáltak, hiszen látni, hogy teljesen szinte egy nagyság, ebben a nagyságú méretű kövek, amelyek egymásra lettek rakva. Hát, környezetében hasonló dolog nincs. Itt vannak kőtöredékek, amelyek lehettek máshol, de ezek megmaradtak. Egyértelműen az alagút szerzőnyilásának egy támasztékára szolgált. És ez is azt a mesterséges jelleget támasztja alá, hogy ezek a szerzőnyilások nagyjából 30 méterenként jobbra-balra elágaznak. Tehát a természetben ritkán fordul elő a nyíve találkozás ismétlődés.
Jó napot kívánok!
Hát maguk merre járnak?
Ez a 4-es metró?
Már visszafelé jövünk. Fejünkben ezernyi kérdés kavarok. Víz hajta volna a járatokat. De hogyan jutott volna ilyen tömegben a helyoldalt felül köveket? Kik és mi célból látták el ennyi jellel a környezetétől eltérő köveket? Éppen letisztogatta a földet két egymáshoz illesztett kőlapról. A lélegzet elállító jelenet óta a legalsó teraszt, azaz a kikövezett utat teljes egészében feltárták és békeőseinek nevezték el. Pisztrei mutatja a felirat. Mindaz, amit ettől kezdve látunk, már az újabb feltárások eredménye. A hegy nyugati oldalán, cikcakos irányban egyre feljebb haladva, csak nem a hegytetőig jutva mutatjuk meg a különböző szinteket. Már előttünk is van a második és persze a hegyoldal, amiből kibontották. A rétegvonalak és a földtani gyűrődés olyan tökéletes, hogy tankönyvbe illő. Az egyes szinteknek több sajátos tulajdonsága is van. Így például az, hogy mindegyiket más-más típusú és méretű kő alkotja, ahogyan a harmadikon az eddigiektől szemmel láthatóan eltérő és azoknál lényegesen nagyobb lapok esetében is. Az újabb réteg nem is egyenletességével, mint inkább óriási, fényesen csiszolódott, ha úgy tetszik, csiszolt kőtömbéjével hívja fel magára a figyelmet. Ilyen típus már a völgy túloldalán, a nappiramis alagútjában is láttunk az egyik szerzőjárat szélének megtámasztására, illetve kerülgettük, mert jártunkat akadályozta. A szintek másik sajátossága és ennek tanúbizonyságát itt látjuk, az egyre nagyobb kőlapok megjelenése. Simaságuk megdöbbentő, széleik illesztése nem különben. Oldalról nézve egyértelműnek látszik, hogy a lapok egymáshoz szintezését sem bízták a véletlenre, alattuk vastag agyagréteg biztosítja az egyenletességet. Ugyanez az eljárás a megbontott hegyoldalban a szintet fedő rétegeket takaró kőlapoknál is megfigyelhető. Egy szinten feljebb nem a követ mérete, itt ugyanis megtörik nagyságuk növekedésének eddigi rendszere, hanem egészen más valami kívánna magyarázatot. Az egyenes járó felületből kiemelkedő szegély napjainkban is kirítésre méltó iránytűként mindössze egyetlen fok eltéréssel mutatja az északi irányt. Kutatójárattal megállapították, hogy a kőszegély még 4 méter 20 centit halad a hegy közepe felé, majd ott a méter. Ez a kőtőanyag. Tehát ezt, hogy kitisztálják, akkor a követ között hátrányelés van, tehát ezek a követ egymás mellé vannak illesztve. Már holtfáradtak vagyunk, a vezetők további kitartásra bíztak, szerint a látvány minden megpróbáltatásért kárpotolni fog. És igaza van, mert ezek az asztallap méretű hatalmas kövek és vastagságaik valóban elképesztőek. A szintek újabb sajátosságát is megállapíthatjuk, valamennyi a hegy közepe felé lett. Kőtőanyaguk vastag szürke agyag, felületeket pedig, mintha valamivel leöntötték volna, amint az már második szemünkbe tűnt. Egyelőre két magyarázatra gondolunk. Lehetett egy természeti folyamat része, de szolgálhatott a rajta való járás biztonságának növelésére, azaz csúszásmentesítésére, ahogyan az aszfaltutaknál, járdáknál napjainkban is teszik. Ezen az oldalon már nem megyünk feljebb, a hely fensíkját más irányból közelítjük meg.
Visszatérőben még megcsodáljuk a legalsó szint mellett feltárt, nyugodtan mondhatjuk építmény, hiszen egymásra kötésbe rakott köveit a néhai körülvesz szakértelmét és tudásában is. Az eddigiek után igazán megérdemlünk egy kis kényelmet, és vezetőnk nyomában gépkocsival hajtunk a már említett fennsíkra. Mint látni fogjuk, utunk egyáltalán nem volt beszédtelen.
Közelítünk a hol piramis felé, a lépcsős piramis felé. Az út két oldalán apnaveszélyre figyelmeztető táblák, hát az útról sem, kinek sem gyalog, sem másképp letérni nem szabad. Hát nem is lehet a mélység miatt, de ha mégis valaki megpróbálná, lehet, hogy rosszul jár.
Hát nem mondtad, hogy végrendelet is kell csinálni.
Nem mondtam, de most itt az ideje.
Néhány perces autót után megérkezünk a felsíkra, ahol a boszniai háború idején a szerbek állásai húzottak. A fák között és az erdő szélén ásott lövészárkaikat később bosnyákok foglalták el, akikre a visszavonulók már sem teljesen feltárt aknamezőt hagytak. Vigyázzunk kell, hová lépünk. A holpiramis, az a lépcsőpiramis, lépcsős piramisnak a tetején vagyunk. Tetejét mondtam, mert ez egy felsík, tehát nem csúcsban végződik. Körülbelül 90-80 és 90 cm között látható az a vastagság, földréteg, amely humusznak nevezhető. Ennek az eltávolítása után jutnak a kőzetrétegekhez, amelyek ugyanúgy, ahogy eddig is a hegyet körbevevő különböző szinteken, a hegy közepe felé lejtenek. Itt is ez jól látható. Itt látunk egy olyan szintet, amely a legfelső magassága, tehát a humuszréteg alatti kőzetréteg, ahol szintén kisebb méretű kövek találhatók. Ez azért érdekes, mert különben, hogyha körbejárjuk a hegyet, akkor a kövek nagysága, tehát a szinteket képező követ kövek nagysága egyre nagyobb. Aztán, ahogy a tetejéhez érünk, mint most itt a fennsíkon, megint visszamennek kisebbekre. Ezek talán 15-18 cm-re, 18, majdnem 4 cm-re lehet kiszámítani. De ami a leglényegesebb, hogy ezek a kövek teljesen kötésben vannak, tehát hogyha megnézzük a repedéseket, más a repedés, és más, ami az egymástól eltülönő köveknek az egymáshoz illesztése. Továbbra is a hegy tetején körülnézve és maradva, a legfelső réteg alatti kövekhez képest nagyobb követ találunk lejjebb, ami 47 cm-szer 32 cm a nagyobb. Ez nagyjából 1,20-1,30 cm-rel van a másik, azaz a legfelső réteg alatt. Szintén nagyon jól elkülönülnek egymástól az egyes kődarabok. Jól elkülöníthető a kőzettől a kitöltő anyag. A fensík egyik sarkában a feltárásoknál egy próbakút mellett vagyunk, ahol jól elkülönítve láthatók egymástól a különféle rétegek. Alapvetően a nagyobb kőkockák azok homokkő, és közötte pedig agyag kötőanyag tűnik, vagy agyag réteg. Egyes kőkockák, ahogy lejjebb megyünk, egyik-másik akár méteres nagyságú, hosszúságú, és kb. 50-60 cm széles. Egy bámulatosan kikövezett úton megyünk végig. A kérdés megint csak az, hogy kik járhattak valaha rajta. Kinek volt ideje, türelme, hogy ezeket a különböző méretű kőkockákat elhelyezze, és főleg mi célból? Mikor kerülhetett föléjük a méteres humuszréteg, hiszen hegytetőről lévén szó, folyóvizek nem tölthették rá, és a szelet is inkább lefújják róla a földet, nincsen, hogy leállhordanánk. Előttem, mintha pereve lenne ennek a fennsíknak, teljesen egymáshoz igazított, nagyjából ekkora méretű jellegű kövekből, pontosabban homokkőből áll, agyagos homokkőből, szépen mutatja a szélét ennek a fennsíkon feltárt résznek, és ahogy körbenézünk, ez az emelkedő terem, ez mindenütt megtalálható. Nem valószínű, hogy a földmozgás emelte ki a fennsíkból, hiszen akkor vagy törések, vagy repedések lennének, és a szabályszerűség megtörne. Mielőtt visszaindulunk a fennsíkról, helybéli kísérőnk, elmaradhatatlan segítőtársunk, a Bosznia függetlenségét vívott háborúban megsebesült történész, Szamel Szilagyics, köszönti önöket.
Üdvözlöm a DVTV mezőit!
Közben nem állt, ha lábunk elé nézünk, mert közvetlenül mellettünk további aknajelző támlák figyelmeztetnek a leselkedő veszélyre. Óvatosságunk eredményeként Víg Sándor felvételkészítő munkatársunk szerencsére már azt jegyezhette meg, hogy
túléltük.
Nem úgy az 1993-ban itt hősi halált halt bosnyák hazati, akinek útmenti síremlékét, mintha a mögötte heverésző kutyus őrizné. Most már valóban szállásunk felé tartunk. Előttünk a völgyön túl a nappiramis, az oldalában kígyózó, felfelé vezető úttal, a távoli ködben párában úszó hegyek, mellettünk balra az erdővel borított holdpiramis fennsíkja. Mégsem ez a festői látvány foglalkoztat. Gondolataink sokkal inkább az utóbbi, szintenként eltérő, helyenként tükörsima járólapjai, fennsíkjának kikövezett útja, a nappiramis feltárt éle és oldalainak kötésben elhelyezett 30-35 tonnás szabályos kőfedlapjai, a több kilométeres alagút, végül de nem utolsó sorban a rengeteg rovásvészet és karcolat körül kavarognak. Ennyi véletlenszerűség soknak tűnik, ezért keresi a bennünk is megfogalmazott kérdésekre a választ a feltárás vezető Szamir Oszmanovics. Ő már talán tudja is azt, amit mi még csak sejtünk.
Mint mondottam, határokán Erdélyben Klárival azt láttuk, aminek egy 10 perces filmét mutattuk be, és munkatársaimmal három útból az utolsó kettőről készült film, amit persze két órás abból váltuk ezt össze, szintén az látható. Ami előjáróban mondani szeretnék, csak annyit, hogy a helybeliek, tehát a boszniaiak nem is ismerik a rovásírást. Amit ismert és a honlapjukon tavaly lehetett látni, az, hogy ezt az E betűt, ez a bizonyos Szemir Oszmanovics úgy írta, hogy a legrégibb európai betű, mint E betű. Szóval ő nem tudta, mikor mondtuk, hogy ez rovásírás, akkor semmi sem a munkatársai nem tudták, hogy miről van szó, hogy egy angol nyelvű tájékoztatást adtunk nekik, hogy egyáltalán tudják. Tehát azért is nem életszerű az, hogy valaki az ott élők közül, akik most az alagútban dolgoznak és próbálják kiszélesíteni, úgyhogy később emberek is bemehessenek, tehát nem csak ő. Tehát ők nem vészhették bele, mert fogalmuk nincs arról, hogy mit láttak a köveken. Nem is érdekelt őket, őszintén szólva. Csak mikor én először ott jártam és látom, hogy ki volt téve, ez mutatott egy fényképet, hát kitették, hogy hát ezt találták. És itt kezdődnek az érdekességek, amikor megláttuk, hogy az E betű, az ott van Tatárvakán is. És még hány helyen van ott. És igazából bennünket, mert nem olyan piramis kutató, már a lovás dolgok érdekeltek. És itt indítanánk akkor azt el, hogy talán egy kicsit a tatárvakai leletről szólna, én pedig néhány a dologról, amit aztán a későbbiek során leszűrtünk, és hát mondom, csak nagyon szörmentén esetleg egy-két következtetés, sejtést is elmondhatunk, de mondom, ennél messzebbre nem mennénk, és azt kérem mindenkitől, hogy ugyanazt láttuk mi is, amit most itt önök láttak. Senki nem ad semmit más tájékoztatást, mert nem adhat. Ezek a tények. Ebből lehet tovább indulni, ahogy és amelyre önök, vagy bármely más titokfejtő gondolkoznak, de azt mondom, itt még nagyon sok a megválaszolatlan kérdés, ők sem tudják. Ha minden igaz, akkor most márciusra terveznek egy magyarra fordított könyv kiadást. Valamikor 2 hónappal ezelőtt beszéltem velük erről, pontosabban levelezünk egymással, akkor mondtam, hogy elakadt a dolog, mert nem tudom én, aki nekik ezt csinálta, egy bosnyák, egy magyarországi bosnyák, lenyúlta a pénzt, meg miért, szóval nem megy semmi sem simán, hogy akkor lesz ebből valami március végére, nem tudom, és én mondottam, azt várom, hogy jelezzék nekem vissza, hogy mikor érdemes újraindulni, és akkor ennek a filmnek a folytatását megcsinálnánk. Megkapták a filmet, látták, ott van náluk, azt kezdenek valamit akarnak, ha akarják, lefordítják, vagy lefordítatják angolra, de arról nem tudok pillanatnyilag. Úgyhogy maradjunk annyiban, hogy a Klária tatálakai dologból kiindulva, ahogy említett és a filmben, ez visszokóhoz vezetnek bizonyos jelek, amik tények, utána pedig én majd rátérek, és hogyha egy kis idő van, vagy esetleg gondolják, ha kérdéseik vannak, akkor megpróbálunk arra válaszolni, amit tudunk.
Szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönjük szépen a meghívást. A legelső, akit bemutatnék önöknek, akinek a képét látták már a filmen is, Torma Zsófia, erdélyi régésznő 1860, 1840 és 1899 között élt, és ennek a bizonyos kultúrkörnek, az úgynevezett Tordos Vincsa kultúrkörnek ő az első felfedezője. Amiért keveset tudunk róla, annak az az oka, elnézést, nagyon megpászol, úgyhogy időnként vagy köhögök, vagy orrot fújok. És most kapott el ez a betegség. Az azért van, mert abban az időszakban, amikor ő élt, és amikor a fő feltárásait végezte Erdélyben, főként a Maros partján, abban az időben tündöklött a Magyar Akadémián Hunfalvi Pál és Budenci József és Torma Zsófiának a leletei, a feltárásai két dolog felé mutattak. Az egyik az, hogy a Kárpát-medence és főleg ez a Tordos Vincsa kultúrkör, ez kapcsolatban hozható Mezopotámiában, a másik pedig az, hogy az ő régészeti leletei azt bizonyították, főként a rendkívül nagy számú, megközelítőleg 10 000 rovásjeles korongja, amelyek zsákokban vannak, annak a 20-25 darabnak kivételével zsákokban vannak, nagyon reméljük, a Kolozsvári Múzeum pincéjében, reméljük, hogy még ott vannak, arra mutatnak más egyéb sírfeltárásaival együtt, hogy a Kárpát-medence volt a mi őshazánk, hiszen ez az írás, amit ma székely-magyar rovásírásnak nevezünk, ennek a jelei ezen a 10 000, körülbelül 10 000-nyi korongon mind megtalálhatók, tehát ez a bizonyos ma székely-magyarnak nevezett rovásírás ABC-nek a jelei összeállítható belőle. És itt piros nyillal meg is jelöltem, de majd közelebbről is meg lehet nézni. Pontosan ez a rovásírásnak ez a P jele, ami latin elbetűnek tűnik. Ezeken az újkőkori, tehát 5-6 000 éves korongokon szintén, tehát ezen itt szintén látható. Minden rajzot meg lehet nézni. Nagyjából felmutatnám ezt az úgynevezett Tordos Vincsa kultúrkörnek is a területét, amely főként itt Magyarország erdélyi részén és délre Belgrád területén, Belgrád egyik külvárosa Vincsa, és főleg erre a részre terjed ki. Kis piros háromszöggel jelöltem itt a piramisoknak a helyét, és amit látjuk, rendkívül sok fekete pötty van ezen a térképen, ez pedig azt jelenti, hogy ezeken a helyeken igen korai, újkőkori vagy átmeneti kőkori, tehát 6-8-9 000 éves az utolsó jégkorszak első évszázadai, évezredei utáni műveltségeket tártak fel, tehát ez
a legsűrűbb, amely Európában és Ázsia területén található, tehát a műveltségek itt a Kárpát-medencében le egészen Belgrádig helyezkednek el a legsűrűbben. A tatárlakai lelet együttesről és ből általában csak ezt a középső korongot szokták mutatni, vagy tárgyalni, holott ez egy sírlelet, amelynek meglehetősen, hála Jóistennek, meglehetősen sok része van. Az első mindjárt egy urna töredék, amelynek a darabjai között megtalálták az emberi csontocska maradványokat, ezek égett és törött csontocskák voltak, és ezzel itt találták meg a három táblácskát is, tehát a korongot és a két szögletes táblácskát is, tehát itt nagy valószínűséggel egy urnás temetkezés zajlott. Ez nem a tatárlakán talált urna, hanem ez egy későbbi bronzkori, az úgynevezett centeri arcos urnát. Amiért elhoztam, az annak az a magyarázata, hogy sok külföldi kutató, aki a tatárlakai lelettel foglalkozott, azt állította, hogy mivel megégett és összetört csontokat találtak, ezért itt egy rituális emberevés zajlott le. Azonban az újkőkori és a későbbi részkori, bronzkori temetkezési szokások azt mutatják, hogy a hamvasztás után, tehát a hamvasztásos temetés után a csontokat, illetve a hamvasztás után a csontokat összetörték azért, hogy ezekbe az urnákba elférjenek, ezek az urnák ugyanis 40-50 cm közötti magasságúak voltak, és vagy a talpótájon, vagy pedig felül helyezték el benne a csontokat, és azt utána agyaggal betapasztották. Mivel ilyen kisméretűek voltak, tehát a lábszárcsontok vagy karcsontok teljes egészében nem fértek volna el benne, és ez magyarázza, tehát ez az urnás hamvasztásos temetés magyarázza ezeket az összetört, megégett csontokat, tehát semmiféle rémtörténet és emberevés nem zajlott le itt tatárnak a területén. Ez a lelet egyébként a szénizotopos, faéggyűrűs és az úgynevezett termoluminiszcenciás eljárásokkal megvizsgálva, amelyel az utóbbiban szervetlen anyagokat, tehát égetett agyagtárgyaknak a korát lehet megvizsgálni. Ez igazolja, hogy 8000 év körüli ennek a tatárlakai sírleletnek a kora, de hát mivel a csontok szerves anyag, tehát természetesen ezeket is megvizsgálták, sőt túl sokat is vizsgálják legutoljára a Román Tudományos Akadémia és egy Marco Merlini nevű olasz kutató együttesen vizsgálták meg 2005 végén ezeket a táblácskákat. A középső érdekes különösen számunkra, hiszen a rovás írásnak a Z-eny és a G jele felismerhető rajta, másképp a többi jelet is felismernek, vagy belemagyaráznak, maradjunk azonban csak a száraz tényeknél, tehát ez a három jel ez egészen biztos, a többit sumér képírásnak nevezik, azonban ezt is helyesebb Kárpát-medencei képírásnak nevezni, ugyanis a sumér képírás ennél 1500 évvel későbbi, tehát fiatalabb, tehát ez valószínű, hogy ez a képírás is Kárpát-medencei eredetű. Találtak még a sírban egy úgynevezett csőtarkas vázát, ez is jellemző az újkőkorra és a bronzkorra. Itt majd képeket, fényképeket is mutatok erről a tárlóról. Most az utóbbi években nagyon szépen elrendezték a Kolozsvári Történeti Múzeumban ezt az anyagot, ajánlom, hogy ezt közeli megszemlélésre. Ez egy nagy méretű, körülbelül 40 cm magas ez a csőtalpas váza, és ennek a töredékei között találták meg a 26 agyag és a 2 alabástrom szobrocskát. Itt ebből 4 látható, az 4 agyag szobrocskából és a 2 alabástrom szobrocska látható még itt. Mivel 26 és 2 felmerül bennem az a gondolat, hogy itt ezekkel a szobrocskákkal, amelyeket Batinyós Ferenc Istenanya szobrocskáknak nevez, esetleg a holt hónapot jelölték, tehát a 26 agyagszobrocska jelölte volna a holt hónapnak a hétköznapjait, és a 2 alabástrom szobrocska pedig esetleg az újholdat és a teleholdat, ez egy feltételezés csak. Találtak még a sírban egy égetett agyakorbonyt és egy kagyló karperecet, tengeri kagylóból készült karperecet. Elődeink igen nagy utakat tettek meg a kagylókért, és a kagylóból készült kagylóból igen szép ékszereket készítettek. A tatárlakai lelet egy ennél a jelnél kapcsolódna a piramisokhoz elsősorban. Ennek a jelnek a párhuzamait kerestem ki, ugyanis erről a jelről állíthatjuk azt, erről a középső jelről, a rovásírás C betűjéről, mondhatják azt a kételkedő, hogy ez egy iránymutató nyíl esetleg. Még erről is lehet azt állítani, hogy ez is egy iránymutató nyíl lett volna a rovásírásnak az S jele, csak halványabban húzták meg a szárát, tehát lemaradt a nyílnak ez a része. Erről viszont már semmiképpen nem lehet azt mondani, hogy egy véletlenszerűen létrejött forma, vagy pedig éppen csak egy útiránt jelölő jel. Tehát ez egy igen jellegzetes betű, és ennek a párhuzamait mutatnám be önöknek. Tehát erről a jelről van szó, amely később a latin ABC-nek a nagy E betűje lett, és rovás írásunknak pedig a P betűje. Ennek a legelső előfordulása igen régi, 20-25 ezer éves, és nem is a Kárpát-medence területén, hanem a Pireneusokban, az úgynevezett Máda-Zili barlangban találták meg ezeket a köveket. Ez egy akkora barlang, hogy autóút is vezet rajta keresztül, és egy patak folyik rajta át. 40 méter magas, 50 méter széles, bár lehet, hogy most ezt a két számot éppen felcserélem és fordítva van, de a 40-50 az biztos. És ebben a patakban találtak olyan körülbelül 20-25 cm-es nagyságú kövekből megközelítőleg 1000 darabot, és ezeken a köveken vörös vasoxidos természetes festékkel készült rajzolatok, jelek, díszítmények találhatók. Itt ezek közül az 1000 darabból néhány minta van, több van, amin betűk is láthatók, amit mai szemmel betűknek neveznék, és itt látható ez a bizonyos latin E vagy rovás P jel. Ugyancsak látható Torma Zsófiának a leletei között a Kolozsvári Történeti Múzeumban, annak a 20-25 etnő cserép felé között, amelyik a tárlóban van, tehát ott is látjuk ezt a jelet. A tatárlakai korongon pedig az egyik negyedben szerepel ez a bizonyos tűzhely jelkép, és hogyha ezt felbontjuk, és nem is mi mertünk neki látni a felbontásnak, hanem Forrai Sándor tanár úr bontotta fel ennek a tűzhelynek a jelképét B és P jelekre, ő sajnos nem láthatja már a piramist, még tanár úr szerencsére életben van, csak ő a látását vesztette el néhány évben, tehát ő nem láthatta sajnos ezeket a jeleket és beigazolódását annak, hogy fel lehet bontani ezt a bizonyos tűzhely jelképet rovás jelekre. Gábor vette észre ebben a jelben szintén a bosnyák piramisnak ezt a bizonyos jelét. Szintén úgy kőporítás 6-7000 éves az iráni tepei alján lévő újkőkori ősterek, ahol rendkívül sok edény töredéket találtak, rendkívül sok jellel. Makai professzor úrnak a könyvében, ő részletezi a könyvében ezeket a jeleket, és itt mindegyik formában, mindegyik helyzetben láthatjuk ezt a bizonyos P-jelet. Piramissal kapcsolatos emlékünk is van, ez pedig Sahuri fáraó 4600 évvel ezelőtt épült templomának, ez nem piramis, de miután Egyiptomban vagyunk, tehát ezért mondtam, hogy piramissal kapcsolatos is, Sahuri fáraó templomának egy kőfaragó jele, mesterség jele, ez a pirossal bekarikázott jel, 4600 éves. Más kutatók szintén előszeretettel gyűjtöttek adatokat ennek a tordos és a kultúrának és más műveltségeknek a jeleiről. Itt például egy német kutató Tordoson, Tróján és szintén Egyiptomban találta meg ezt a bizonyos ehhez hasonló jelet. Egy Hubert Schmidt nevű kutató, aki előszeretettel jelentetett meg tanulmányokat Torma Zsófia anyagából, anélkül, hogy a nevét odaírta volna, mármint Zsófia nevét. Krisztus előtt 1500-ból a pelafoknak az E betűje. Láthatjuk, hogy a régi írások jobbról balra haladnak, hiszen ebből alakul majd később ki a latin E betű, és itt ennek a formája, illetve iránya alapján láthatjuk, hogy ez egy jobbról balra haladó jel, a pel az E Krisztus előtt 1500-ból. Az etruszkok vették át aztán ezt a jelet, szintén E hangértékkel, és szintén jobbról balra haladva. A föníciaiak is felhasználták, és ők azonban már H hangértéket adtak neki, és Krisztus előtt 1250-ben találkozunk vele először. Az ógörögöknél szintén E, itt jelenik meg először a balról jobbra történő írása, Krisztus előtt 1000-ből. Korai és késői latin E betűnk jobbra haladó irányban és balra haladó irányban egyaránt. Látni ugye, hogy az ógörög, az etruszk, a pelaszk E hangértékkel használta, a föníciai H hangértékkel, és ebből következik, hogy a héberek a föníciaiaktól vették át, Krisztus előtt 900-ban jelenik meg először, és ugyanúgy, ahogy a föníciaiaknál H hangértékkel. A germánok is egy hasonló jelet használtak, egy kis vonalka hiányzik belőle, a runáknál ennek a hangértéke, de itt egy vonallal kevesebb. Krisztus előtti második évszázadból. A jeniszei türk rovásírásnál G hangértékkel jelenik meg, Krisztus utáni 500. Nagyon érdekes, szintén építési felirat részlete a jeruzsálemi sziklatemplomból, 691-ből arab felirat, arab kőfaragó jegy. És hosszú távolság és hosszú idői távolság után ismét visszatérünk hazánkba, tehát Tormosó fia korongjánál, korongjainál búcsúztunk el a saját nemzeti rovás péjelünktől, és aztán utána a Nagyszent Miklósi kincsnél és az arvasi tűtartónál ismét visszatérhetünk. Pi hangértékkel. Azért értem oda, hogy vitatott, mert mindig vannak, akik rovásírásulnak egyáltalán a létét, hangértékeit, a Nagyszent Miklósi kincs korát, hova tartozását erősen vitatják. Lapatos István Csíkkozmási plébános 1702-ből rovásírás Pi betű. Ütéséből, és 400 évet ugorjunk vissza az időben, rosszul raktam sorba. A 13. századból származik az úgynevezett Margit-szigeti romtemplomnak a felirata, itt találtak egy sírkövet. A megfejtők család Dezsős Pataki László szerint Kötöny Kun királynak a síremlékéről van szó, és alul láthatjuk ezt a jelet, és itt pedig a Margit-szigeti rovás feliratos kő, amely jelenleg a Budapesti Történeti Múzeum kőtárában porosodik sajnos. Úgyhogy nem tudjuk, hogy mikor esik rá véletlenül úgy valami, hogy a rovás jelek eltűnnek róla. Az előbb említett Csíkkozmási Lakatos Istvánnak a 9 székely ABC gyűjtése, és ebből 4 felel meg ennek a jelnek. Nemrég fedeztem fel Madarasi László néprajzgyűjtőnek egy kis munkáját a kiskunhalasi rovásírásos pártákról, amelyeket 1802-ben róttak a kiskunhalasi juhászok, és ezen a Péter szó, tehát ez az első a P betű, E kihagyással készült ez a szó, tehát a Péter szó, jobbról balra haladó rovás írás és a B hangérték. Összegezve, ami mindenféle belemagyarázás nélkül, összegezve ennyi rovás jelet egészen biztosan felfedezhetünk a bosnyák nappiramisnak a jelei között, tehát a rovás írásnak jobbról balra haladva ABC, a K az N, a P az S és a V jeleit. Ezeket a jeleket, tehát 8 jelet egészen biztosan felismerhetünk belőlük. Ugyancsak, amit Gábor azt mondta, hogy háromszög alakú félkör, de lehet, hogy én nem tudom, mit mondtam volna egy olyan 50 centis alagútban, miután már több száz métert megtettem benne, tehát az a bizonyos félkör, amelyből egy kis nyilacska, vagy egy kis vonalka ágazik el, az is a tatárlakai korunknak ez a bizonyos, ezzel a bizonyos jelővel rokonítható, tehát amit itt látunk. És végezetül néhány még felismerhető jel a piramisból, összerovások. Ezt köszönöm, a zsebem is tele van, fel vagyok készülve. Ez a P és A összerovás. Aztán szintén összerovás B, P és a négyszög alakú K-jel, ezeket a rajzokat, mint el lehet kérni, le lehet másolni. Aztán több rovásjel, szintén A betű rovásírás, T betűje, S, vagy esetleg a rovásírás, V betűje. Itt látható szintén ez a jel, amely a Nagyszent Miklós, illetve a tatárlakai leleten is van, csak ott erre felé van ez a kis vonalka, ez a rovásírás, ez betűje. Hát ez szintén ugye lehet azt mondani, hogy egy véletlen függőleges karcolás, és a Nagyszent Miklósi kincsen szerepel ez a bizonyos jel. Úgyhogy ennyit szerettem volna itt a párhuzamokról elmondani, és akkor körbeadnék néhány fényképet, és visszaadom a szót Gábornak, ezt a zsebkendőket megköszönöm szívesen, mert biztos kúrsőjön.
Köszönjük az Ivánnak a lehetőséget. Mielőtt egy pár dologgal kiegészíteném a készakói tapasztalataimat, ami a filmben nem volt látható. Előtte azért hadd mondjak valamit, ami minden rovásírás eladásunknak, amikor nem tévetítéses, az alapja. Az egyik az, a megállapítás, után Klárival több mint 20 éve foglalkozunk rovásírással, 10 éve tartunk előadásokat, és 7 éve szervezünk a Kárpát-medencei rovásírás versenyeket tanulóknak, általános és középiskolás tanulóknak. Ezért az a meglátásunk, hogy minden olyan tanulmány, ami a magyar őstörténettel kapcsolatos, annak számára vagy annak megismeréséhez elengedhetetlen a rovásírásnak az ismerete. Látjuk. Erre senki nem gondolt egészen tavaly nyárig, amíg nem kerültünk oda, hogy az alagútba bemehettünk volna, és a Kárpát-medencei rovásírástól, hát azt mondom, hogy hát igaz, csak pár száz kilométerre, de korban, és úgy kultúrkörben, azaz műveltségkörben, eleve ellentétes, hiszen ez az illírikum, a bosnyákok is az illírek utódjának tartják magukat utódainak, tehát semmi közösséget nem vállalnak a Kárpát-medencei ősnépekkel. És rájöttünk, hogy a rovás írás ugyanott van. Klári most bemutatta azokat a párhuzamokat, amik a tatárlakai koromban is megvannak. Tehát itt nem csalás, nem mámítás. De visszatértünk oda, hogy a rovásírás ismerete nélkül igazából nem is érdemes nekifogni semmilyen magyar őstörténeti dolog megfejtésének, vagy egy őstörténet összeállításának, hogyha a rovásírást nem ismerjük. És a mögöttes történetet. Viszont ha itt tartunk, akkor nem lehet úgy beszélni a rovásírásról, hogy ne említjük meg azokat az őseinket, elődeinket, akik akár több ezer évvel ezelőtt ezt az írást ránk hagyományozták, valamint azokról a több száz évvel később, vagy több ezer évvel később jött, hozzánk képest viszont pár száz évvel korábban ért emberekkel, mint Telegdi János, Bél Mátyás, későbbiekben Fischer Károly Antal, Szentkatonai Bálint Gábor, Magyar Adorján, és végül Forrai Sándor, Torma Zsófia, hogy ezeket nem említenénk meg. Gyalázat lenne és tisztességtelen, hogyha nem említjük meg ezeket az embereket, akiknek köszönhetjük azt, hogy azt tudjuk, amit tudunk. Nem úgy, mint az a tudós, akit Klári is említett, hogy úgy beszél magyar rovásírókról, akiktől ő ellopta, vagy tanulhatta azt, amiről aztán később a világban telekült az ő tudásával a nagy érdeműt, hogy nem említi meg az elődeit. Tehát ez a két dolog, ez hozzátartozik az őstörténetünkhöz. Azok a gyerekek, akik a rovásírás versenyeken részt vesznek, ezzel tisztában vannak, jól tudják, és mivel nekünk sokkal kevesebb van már hátra, mint nekik, akik most 10-12-13 évesek, és majd ők fogják megfejteni azokat a dolgokat, amire mi most még csak utalhatunk, vagy bemutatjuk nekik. Tehát az ősök tisztelete nélkül, elődök tisztelete nélkül nem beszélhetünk rovásírásról, és igaz magyar történelemről, történetről. Nem az a cél, hogy magunkat helyezzük a középpontba, hogy mi találtunk valamit, és mi vagyunk a nagy okosok, mert mi már csak valakinek a nyomdokain haladunk. Tehát ezt mindenféleképpen lényeges elmondani. Ami a viszokai rovásereket és egyáltalán a piramis hegyeket, és most mindegy, hogy mondjuk, hogy hegypiramis vagy piramis hegy, a lényeg az, hogy a képen látták, mindenki látta, hogy aligha képzelhető el, hogy ez a természetnek a szüleménye lenne. Tehát bármit lehet mondani, csak azt nem, hogy ezt a természet így alkotta meg. Ettől függetlenül a helybeliek, mármint azok a helybeliek, akik ott kutatnak és fölszólítanak, hogy hány nemzetnek a tudósága volt, ebben mind egyetértenek, hogy ez mesterséges. Van értelemben használják a kifejezést, hogy akár angolul, vagy németül, vagy handgemacht, vagy handmade, valamint nem használják az építőknél, vagy akik a hát kézzel készített dolognak, az építőknek, nem használják sem az ember, sem az egyéb dolgot, hanem igazából angolul úgy mondjuk, hogy a being, tehát a lény. Én csak azt fogom mondani, hogy azok a lények, akik ezt a két mesterséges alakzatot létrehozták. Nem teszem hozzá, hogy ember vagy bármi más, mert nem tudom. Annál az egyszerű oknál fogva, hogy ha azt veszük, hogy az alagút milyen méretű, és ez az alagút igazából nem lett kibővítve, ez ilyen formában a hegyen keresztül vezet, most már tudjuk, hogy nem is igazából a hegy csúcsára, bár igazából az a hegy romhoz is vezet, egy kültön keresztül, de igazából a völgybe lemenve a másik alagút, a másik piramishoz vezet. Tehát ezeknek az építésé, legalábbis az alagútnak a keletkezéséhez, mesterséges kialakításához, időnként én csapolni fogok, mert nem tudom, melyik a helyes kifejezés, mert nem tudjuk. Van, aki azt mondja, hogy a filmben is elhangzott, hogy esetleg valami víz áram mosta ki. Na de hát ez a hegy, ez kétszer akkora, mint a Gellért hegy. Milyen magasságú kellett, hogy legyen az a vízfolyás, amelyik ebben a formában kialakította ezt a keresztül vezető alagutat, amelynek, amit láttuk, a teteje is egészen különféle, attól függ, hogy hol haladunk benne. Lehet egy homokos rész, egy homokköves rész, és lehet ez a brecsaszerű megkövesedett valami, ami keményen tartja a fölött terülő részt, és olyan is, ahogy mikor ott ültem a kövön, és hozzányúltam, pereg lefelé. Ugyanakkor nem omlik. Tehát az ember nem érzi magát úgy, mint egy bányában, ahol azt mondom, hogy hát te jó Isten, ezek a kövek bármikor beszakadhatnak. Tehát amellett, hogy nem tartja semmi ezt a agyagos málékot valamit, mégsem omlik be, tehát biztonságos. Tehát hogyan lehetett ez, mikor fölötte több még legalább 200 méter szélességben ott van a hegynek vagy a piramisnak a belső fala, és rajta pedig négy rétegben az a külső kőréteg, amikről beszélünk. Tehát most még csak ott tartanak, hogy próbálják az alagutat és a külső körzetet valahogy összefuttatni valahogy, hogy akkor meglássák, hogy akkor hol van az a külső része a piramisnak, ami fölött még négy rétegben ott vannak a fedőkövek. 30-35 tonnás köve. Azért nem kavics. Na most, hogyha azt mondom, hogy az alagutat, ami helyenként annál nem sokkal magasabb, mint hogy itt az asztal alatt mennék kb. 30 métert, aztán valamennyire föl tudok állni, és nem szélesebb, mint amit láttak, mint az asztal. Tehát mint az asztal alatt mennék be pár 10 métereket, és aztán fölállhatok, akkor megint le kell kucolodnom. Tehát ezt, ha mesterségesnek tartom, akkor ezt csak is kisméretű ember, magyarul törpe végezhette. Ha viszont azt mondom, hogy azokat az óriási 30-35 tonnás kőtömböket, kőlapokat pontosabban, amik mérétekben vannak a hely oldalában, hát azoknak nem tudom, hogy hogyan támasztottak meg valamit, amivel ezt oda emelték. Ahhoz viszont mindenféleképpen a jelenlegi embereknél nagyobb méretű lényekre volt szükség, aki ha nem használt bármilyen más műszaki segítséget, akkor azt oda tudta helyezni. Mert még az egyiptomi piramisoknál onnan elképzelés képeken látjuk, hogy ilyen rámpán húzták oda, ami úgy nem igaz, ahogy van. De minden esetre az ember abból indul ki jelenleg, hogy én most hogyan csinálnám. Ami óriási hiba, mert nagyon régi időkre visszamenve nem lehetséges, vagy legalábbis fölösleges azt gondolnom, egyrészt, hogy hogyan beszéltek az akkor az emberek, hogyan írtak, mert én azt mondom, hogy ezeken a köveken teljesen összevisszasságban vannak a lovásjelek, legalábbis a mi számunkra. Tehát ezt szokták kérdezni, hogy na és mit láttam, és mit olvastam ki belőle. Semmit nem lehet kiolvasni, mert még csak nem is így, jobbról balra, nem is balról jobbra, nem is felülről. Tehát egyszerűen teljesen össze-vissza vannak a jelek, a mi szempontunk szerint össze-vissza. De nem tudom, hogy az akkor élt lények ezeket az írásokat milyen rendszer szerint használták. Ugyanúgy nem tudom, hogy az akkor élt lények milyen formában használták az építési, mindenben szó a technikát. Úgyhogy próbáljunk inkább abból kiindulni, hogy mit tudunk, vagy mit tudtunk eddig megállapítani. A korát nem tudjuk, legfeljebb annyit, ahogy Nagy Janukics nevű bosnyák geológus nő mondta, hogy az utolsó jégkorszak előtti, az utolsó jégkorszaknak 12.500 évvel ezelőtt volt vége, de ahogy Mári megnézte, azt hiszem a kezdete 80.000 évvel ezelőtt volt. Tehát 80.000 és 12.500. Na most, ha itt vagyunk, akkor már lényegében elvesztettük a fonalat, és fogalmunk nincsen, hogyha abban a jégkorszakos időszakban már megvolt, akkor elméletileg akár 80.000 évvel ezelőtt is meg lehetett már ez, tehát az utolsó jégkorszak előtti időszakra. Na most erre mondták az egyiptomi egyiptológusok, akik helyszínen tartózkodtak, beszéltem is velük, hogy szerintük az egyiptomi piramisoknál mindenféleképpen régebbi, mesterséges, hogy ők is mondták, de kezdetlegesebb is, mivel régebbi, tehát nem látják azokat a köveket, azokat a kőlapokat. Most nem a lépcsős porpiramisról beszélek, hanem ami a csúcspiramisról volt szó, tehát ezek a fellek kőlapok, ezek nem olyan porlékonyak, málékonyak, tehát nem olyan tökéletesek, mint akár a Keopsz vagy bármelyik, amit Egyiptomban látunk. De az egyiptomi piramis kutatók és egyiptomi szakemberek állítják, hogy mesterséges, és az ő piramisaiknak az elődje. Ezt el kell fogadnunk, ugyanis mindenki, aki a helyszínen járt, tudós, az mindenben egyetértett, hogy mesterséges, kivéve azokat, akik nem jó magyar szokás szerint, hanem a jó tudományos szokás szerint, akik nincsenek ott a helyszínen, természetesen egy fűtött szobából, akik nem mászkáltak az alagútban, se télen, se nyáron, azok azt mondják csípőből, hogy ez kamu az egész, ez a természetnek a képződménye. Persze, hát aki nem ott van, még nem esőnek bukkan rá, azt marja az irítség, hogy nem ő volt az, aki ezt publikálhatja, közéteti, és ő lenne a nagy ember. Ilyen Antoni Herding, a Európai Geológusok Szövetségének az elnöke, aki ugyan a helyszínen a büdös életben nem jár, de azért azonnal Londonban kijelenti, hogy ez természetes képződmény. Tehát nem tudjuk a korát sem a piramisoknak. Ha elfogadjuk a geológiai szakembernek a véleményét, hogy az utolsó jégkorszak végére már megvolt. Hát a jégkorszak közben nem nagyon építhették, vagyis hogyha akkor jég alatt állt, bár igazából a jég, mint tudjuk, igazából a Kárpát-medencétől kis följebb húzódott a jéghatár, de olyan keveset tudunk egyáltalán a világnak a dolgairól, hogy itt bármifajta kijelentés az nagyon merész dolog lenne. A két piramis között az a különbség, mint mondottam és láttuk is, amelyeket eddig föltártak, hegypiramis, ugyanis ebben a völgyben még három másik ilyen hegypiramis van, a Földanya, a Szeretet és a Sárkány piramis. Ez nagyon érdekes számunkra, mert a sárkány az egyáltalán nem ellentétes a jó szándékkal. Ilyen is akarják úgy beállítani, hogy a sárkányt, a gonosz sárkányt a Szent György legyőzte, és ezzel valami óriási dolgot csinált, mert ez így nem igaz. Annál is inkább, mert például a sárkány a kínaiaknak ma is a jelképe, és azt lehet mondani, hogy szent állata, még akkor is, hogyha nem mindig sárkány, hanem kígyó formájában jelzik, amikor ezek a ilyen transzparensekkel futkároznak a kínaiak, 8-10, akkor egy sárkányt húznak, sárkány feje, de igazából egy kígyó alakú. És ezzel a kígyóval ott vagyunk, hogy pont a múlt heti Demokratában, pontosabban a heti Demokratában jelent meg az a cikkem új kígyósról, a Békés Mely új kígyósról, ahol Harapozó Imre néprajzkutató él és dolgozik, és pontosan erre vezette vissza, hogy az új kígyós elképzelhető, hogy a kígyós nemzetséghez tartozó település volt, és egyáltalán nem állt ellentétben a mi ősi elképzeléseinkkel és mondainkkal. Tehát ahogy az emberek között van jó és rossz, a sárkányban is volt, ami jó és rossz volt, érdekes módon, miután szentnek nevezett István királyunk után egy egészen más vallási kultúra vagy műveltség jött be, vagy hoztak be Nyugat-Európából, attól a pillanatok kezdve a sárkány, ami ősi jelképünk, ami lehetett kígyólagban is, az azonnal rossz volt. Ezt nem tudom megköszönni neki, meg hogy mondjam. És még nagyon sok mindent nem tudok megköszönni azoknak, akik az ezres év táján megpróbálták az őseinket, nem csak az őseinket, akik még éltek, egy korpányt, egy vatát, egy ajtót, kinyírni, megölni, hogy pogányok, ami nem igaz, ha valaki pogány volt, akkor az éppen nyugatról jött, csak éppen más köntösbe, valamint a történelmünket is megpróbálták megmásítani, az írásunkban is beszélve, hogy eltüntették a rovás írást, és hogy nincsenek azok az elődeink, akiket az előbb említettem, pontosan éppen egyházi emberek, mint Bél Mátyás, vagy Telebi János, meg a többiek, akkor ma nem lenne senki, aki Magyarországon tovább adhatná az ős íráskultúránkat, és nem beszélhetnénk arról, hogy milyen a világ legrégi íráskultúrája, ellentétben azzal, amit más népek idekeznek velünk elfeledtetni, illetve az övékét próbálják előhívni. De visszatérve a Biravicsokhoz, megvetni mondom az egyiket, Ságának nevezte el Oszmanagics, ezek nem eredeti nevei ezeknek a hegyeknek, hiszen ezeknek bosnyák nevük van. De ő, aki a világon már több mint 100 piramist bejárt, tudja, hogy a világnak a különféle részein, amikor főleg több piramist állnak, akkor az egyiket napnak, a másikat holnak nevezik el, és a többieket pedig hasonlóképpen ilyen földanya szeretett sárkány jelleggel. Ő is ezért adta ezt az öt nevet ennek az öt piramiseknek, amiből, mint mondottam, tavaly évvégig csak ezt a kettőt tárták fel olyan mértékben, ahogyan a filmben bemutattam. Idén már nyilván tovább jutottak, hiszen télen a alagútban mászkáltak. Na most a másik alagút, pontosabban a másik piramis, amit holdnak, tehát a kisebbiknek neveztük, a lépcsős piramis, aminek nincsen csúcsa, csak teteje van. Ezt ott látok is, hiszen még a ráhordott vagy rá került földréteg is csak sima, tehát nem csúcs alakú. Annak a sajátossága, amit ott mondottam, hogy egyrészt a különféle szinteken különféle típusú, de egyenes kövek találhatók, és különféle nagyságban, de szintenként azonosak, amelyek szintre vannak hozva. Ráadásul befelé mennek a hegy belsejt fel, és hogy az a kezében spaklival mutogató bosnyákot mutatta, hogy az a észak irányba mutató kis kiemelkedés perem, hogyha tovább megyünk, akkor a hegy közepe felé még egy lefelé vezető járatot is lehet találni. Ennek a méretét még nem tudták meghatározni, hiszen az egész hegyet nem tudták még feltárni, nem volt annyi idejük. Talán idén már többet fogunk tudni ebből tudni. Ez mindenféleképpen elgondolkoztató, hogyha egy olyan építményt látunk, ami befelé, a különféle szinteken, befelé közép irányba megy befelé, és ott még valami járat is van a hegy belsejében. Nincs kizárva, hogy az a hegy belsejéből járat oda vezet ez az alagút a másik hegyből. De akár egyéb tudományos fantasztikus kiadványokban illő elképzelés is lehet, hogy ott, ahol ennyire meg van alapozva minden, és még egy járat is van, az vajon mire szolgálhatott? Most ez az, amit azt mondom, hogy nem igazából szeretek belemenni, de mire meg szokták érezni, de mégis mire gondolok, én nem zárom ki, hogy akár ott valamilyen, akár van égi járműveknek, vagy bárminek a kilövő, vagy akármilyen helye lehetett, aminek a levezető alagútból vagy ott lehetett bemenni ebbe a járműbe, vagy pedig a lefelé kiáramló, mint amikor ma kilőnek egy űrhajt a korási füst, mert mit tudom én, ott a tűzcsovák vannak, tehát annak az elvezetésére szolgál. De ezt én nem mondhatom, mert én csak tényekre szeretek hivatkozni és alapozni, de ez ott nekem nagyon eszembe jutott, főleg itt a különféle kőlapoknak a símaságát figyelembe véve, de mondom, ez nem az én műfajom, nem tudok hozzászólni. Viszont az tény, hogy lépcsős az épület, az egyiptomiak azt mondták, hogy csak annyiban hasonlít a szakkarai lépcsős piramishoz, hogy el is szintekből áll, mint ahogy az, de sem a kövezet, sem a kőanyaga, sem a kötőanyagai a köveknek nem egyeznek meg azzal, tehát teljesen más típusúak. Nem is lehet ez véletlen, hiszen egészen más típusú kőzetanyaga van annak a vidéknek, ahol az egyiptomi piramisok vannak, és más, ami Boszniában. Ráadásul a kettő között, mint látjuk, még hogyha azt mondom, hogy 12.500 évvel ezelőtt kerültek, vagy képződtek, vagy építették ezeket a létesítményeket, akkor is több ezer évvel régebbiek, mint az egyiptomi. Tehát nem valószínű, hogy ugyanaz a előállítása, vagy építési műszaki megoldása. Egy dolog még nagyon lényeges, amit ehhez el szoktam mondani, hogy a helyszínen nem találtak maradványokat. azaz két kivétel volt. Az egyik a csúcsos piramisnak az oldalában, tehát 10 cm-rel a föld felett, tehát de a föld és a kőzet alatt, vagy között találták. Ennek Oszmanovics nem tulajdonított különösebb jelentőséget, mert azt mondja, 10 cm-rel a föld alatt, tehát ez nem lett a régi. Ettől függetlenül elküldték Londonba bevizsgáltatni ezeket a csontokat. A másiknak nagyobb jelentőséget tulajdonít, amit nem is egészen itt találtak ezen a környéken, pontosan nem itt a völgyben, vagy a piramisoknál, de ettől a körzettől egy 4-4,5 km, ami nem egy nagy távolság, és ott viszont olyan csontokat találtak részben, hogy a fej alak az valahogy a medence csontban volt bent, tehát nem úgy, hogy ott feküdt valahol, és akkor itt a feje, itt a élet többi része, hanem egy kicsit úgy onnan furcsa pozícióban, pózban találták. De ennél még érdekesebb, hogy erre úgy fogalmazott angolul, hogy unusually great bones, tehát szokatlanul nagyméretű csontok. Ezt is elküldték Londonba, és ami legérdekesebb, hogy ezeket a csontokat még 2005 felén, pontosabban októberében találták, amikor elkezdődött a feltárás, és aztán ugye télen akkor sem ment, de Londonban azóta vizsgálják. Na most, aki egy picit a kriminalisztikában járatos, az tudja, hogy ma már olyan sokat nem kell vizsgálódni ahhoz, hogy valami megállapítsanak. Ott volt az a szilveszterkor eltűnt és megilkott házas pár fejvegyében, akiből csak néhány megszemesedett csontot találtak, és abból kapásból, tehát egy hónap se telt el, igazából azért nem mondták meg korábban, hogy a nyomozás érdekében nem hozzák nyilvánosságra, tehát megmondták, hogy ez azokhoz az emberekhez tartozott. Na most Londonban a világ egyik legkorszerűbben felszerelt, hanem a legkorszerűbb kutató, bevizsgáló intézetébe, amire ráadásul ez a multimilliómos Oszmanovics bármikor zsebből megfizeti a kutatásnak vagy a vizsgálatnak az eredményét vagy a költségeit, még ő is tavaly szeptemberben, októberben azt mondja, hogy hát nem tudja még az eredményét. Most úgy egyébként szegény, hogy nem tudja. A másik az, ha ő nem tudja, akkor az csak azért lett, hogy neki sem mondták meg, amit nem tartok valószínűleg. Tehát ez az a pont, ahol úgy érzem, hogy az összes kétség mellett, hogy most mi ez, mesterséges vagy nem mesterséges. Mikori a piramis, ha piramis, és mikori a hegy, ha hegy. Mellett az, hogy nekem nem hajlandó, bocsánat, nem nekem, hanem nem hajlandó megmondani, hogy mit alapítottak meg az ott megtalált csontokból, ez teszi az egész dolgot igazából rejtélyessé. Nekünk a rovásírás természetesen az a rejtélyes, ez egy másik dolog, mert nem vagy piramiskutató, de az, hogy erről nem akarnak beszélni, ez gyanús.
De csak azt szeretném megkérdezni, hogy egy extrémnagy
méretű csontot? Én nem láttam a csontot. Így mondtam angol beszélgető, hogy unusually great bones. Ezt a három szót lefordítom, akkor szokatlanul nagy csontok. Ennyi. Hát unusually great bones. Tehát nem azt sem mondta, hogy emberi vagy állati, azt sem. Tehát azért mondom, nem is foglalkoznak ezzel pillanatnyilag, hogy ki az építő. Tehát nem mondják azt ki, hogy emberek voltak, vagy azért mondom, hogy ez nagyon meghatározó, hogy lények, amiről nem tudjuk, hogy, vagy akikről nem tudjuk, hogy mekkorák, most volt, mivel volt, aki azt mondta nekem, hogy három például, sötét, hogy hány fejük volt, tehát nem megyek ebbe bele, azért mondom lények. Azt sem mondta, hogy az emberi vagy állati csontváz volt, tehát nagyon óvatosan bánik azzal a dologgal, hogy őt ne azonosítják olyan emberekkel, aki tehát a sikerhajszászás, vagy a hírnév, vagy pénz miatt csinálja ezt az egészet, és nem akar abban a helyzetbe kerülni, mint került Deniken, akinek kezdetben nagyon jó dolgai voltak, csak utána, mivel a folyamatos nyomás következtében újabb meg újabb dolgokat akartak tőlem, magyarázatokat, sajnos belement egy-két zsákut szába, és attól kezdve azt a hitelt kicsit elvesztette, ami igazából megvolt a Denikenben. Tehát nagyon óvatosan kell bánni, hogy az ember ellen tudjon állni. Azért mondtam, hogy én sem mondok nagyon olyasmit, amit akkor elengedem a képzeletemet, mert tudnék rengeteg dolgot még mondani, de önök is azt látták, amit mi láttunk. Ebből kell kiindulni. És se a helyszínen dolgozók, se az ottani tudósok nem tudnak se többet pillanatnyilag. Úgyhogy nagyon kíváncsian várjuk a további fejleményeket. Én főleg ezeknek a csontoknak a vizsgálatának vizsgálati eredményére vagyok kíváncsi. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Ezért mondtam, hogy mivel főleg az alagútban hát oda embereket nem engednek be, mert hát nem mindenki tud végcsúszni, és félnek, hogyha ott valaki rosszul lesz, vagy ami lesz. De hát többen abban reménykednek, hogyha én visszamegyek, engem biztos beengednek azzal a vezetőnkkel, és akkor majd velem együtt ők is bejöhetnek, de hát nem tudják, hogy mire vállalkoznak, hogy tőlem jöhetnek, csak szóval ez nem olyan, mint ahogy az emberik látja meg, elmeséli. Mikor ott van a helyszínen, akkor azért ez elég izgalmas. Tehát sokkal többet ennél nem tudunk, viszont számunkra a rovásírás meghatározó. És ez már lehetne támpont, ugyanis Klári elmondta, pontosan Torma Zsófér nyomában, aki ugye a tordos mincsa kultúráról beszélt, Tordoson voltunk, ott van Elvében, Tatárlak alatt, Szársefes mellett azon a környéken, viszont Vincsa az Elgárdás egy elővárosa, és úgy tűnik, legalábbis ez az elképzelés, hogy a Klári is mutatta a térképet, hogy igazából ez a tordos mincsa kultúra a Kárpátok által körbefogott medencéhez köthető. És azért van annyi feltárási pont, amit külföldi tudósok is megalapítottak. Viszont, hogyha azt nézzük, hogy ugyanezek a jelek, amelyekhez hasonlót még ott, Boszniában vagy Szerbiában soha nem találtak, kivéve pont most, akkor két változat is lehetséges, persze nagyon sok, de mi kettőre gondolunk. Az egyik az, hogy vagy a toroskincsa kultúra nagyobb kiteredésű volt, mint ahogy mi gondoljuk, de ott mindenféleképpen olyan emberek kellett, hogy éljenek, akiket mi úgy nevezünk, hogy a magyarral rokon előre népek. Nem magyaroknak nevezzük, mert nem úgy hívták őket, mint hogy a palóc is ugyan magyar, de ő palócnak vallja magát, a széke is magyar, de ő székelynek nevezi magát. Ezért nem mondjuk azt szívesen, hogy székely magyar rovásírás, mert ez így nem igaz. Hiszen amikor a székely magyar átvette ezt, vagy használta ezt a dolgot, akkor előtte már több ezer évvel használták a szkíták, avarok, pártusok, hunok, akik mind azt lehet mondani, hogy ez mind ugyanazt a rovásírást használta, és a nevéhez ugyanúgy köthető. De viszont, hogy a boszniai területen, vagy a Balkánon élő népek, elődnépek között, vagy előtt ott voltak a mi elődeink, és ők már ott használták ezt, vagy pedig, ahogy a rovásírás adásaimban szoktuk mondani, hogy a Kárpát-medencéből származó rovásírást a magyarban rokon elődnépek vitték le, akár a pelazgok a görögökhöz, vagy az egytomiakhoz később eljutott, vagy Sumérba. Nincs kizárva, hogy végül is valóban csak a Kárpát-medence volt az őse ennek az írásműveltségnek, és a Kárpát-medencében ebből elinduló magyar rokon elődnépek vitték már le ide is. De hát akkor mikor? Főleg, hogyha azt mondom, hogy ha ez az időszak az utolsó jégkorszak előtt is megvolt, akkor lehetett akár 80 ezer évvel ezelőtt is, de ebben megint nem akarunk belemenni, mert akkor akár licitálásra is mehetünk, hogy most milyen régi a rovásírás. 80 ezer, szerinte 200, szerinte 500 ezer éves. Tehát nincs jelentősége, mert olyan távlatokba megy vissza, ahol már nem tudjuk, nincs viszonyítási alapunk. Ezért sokkal lényegesebbnek tartjuk a szám játék helyett, inkább azt mondani, hogy Magyarországon ma is elkezdtem ezt a kis összefoglalót, tanuljon meg mindenki rovásírni. És akkor annak alapján elindulhat. Ha nem kezdi meg a rovásírás alapjait, akkor nem fog tudni semmerre menni, mert fogja hallani, hogy egyik ember ezt mondja, a másik azt mondja, a harmadik amaszt mondja, a Klári hivatkozik a Mádovili barlangra, te lehetne a glózeli kövekre is, és sok mindenre, ahol szintén ez van, csak hogy azokon a területeken, sem a Pireneusokban, sem Franciaországban ma nem élnek olyan emberek, akik ezekkel a jelekkel valamit is kezdeni tudnának. Azért, mert mind az ősei is azok voltak, akik ezt használták. Ezeket kizárólag a mi őseink használták, akik arra is jártak. De ennek a bizonyítása elég nehéz lenne, tehát maradjunk annyiban, hogy a rovásírás a ma is használható betűrendszer és jelrendszer kizárólag a magyarral rokon előbb népek utódjaként a mai magyaroknál maradt meg. Senki másnál nem maradt ebben a formában, mert még az olaszok is hiába hivatkoznak a latinokra, meg az etruszkokra, a törökök hiába hivatkoznak az ótőrkre és bármire. A mai emberek, ezek az emberek nem is nem tudnak vele mit kezdeni, kizárólag néhány tudós, aki azt bogarászza, hogy most mit jelentenek azok az írásjelek. Nálunk erre nincs szükség. Azt tudjuk, hogy mit jelentenek a betűk. Mert nem tudjuk, hogy mit jelentenek azok a szavak, vagy azok a egymást mellé helyezett betűrendszerek, amelyikből 4-5 vagy 10 van egymást mellett, mert olyan régi, hogy nem ismerjük azokat a szavakat. De ugyanúgy tudjuk, hogy ezt a írásrendszert mi használjuk, ugyanúgy, mint ahogy Balassi Bálintról tudjuk, hogy magyar költő volt, mert megértjük, amiket mond, viszont a vele kortárs Shakespeare-nek csak a rendkívüli angol tudású tudósok tudják átfordítani, hogy mit akart Shakespeare írni annak idején, mert senki nem érti az angolok közül. Mert sehol nem voltak még beszédkultúrában, meg íráskultúrában 500 évvel ezelőtt. És most ők akarják a világot irányítani. Tehát én csak azt tudom mondani, hogy ha valaki büszke akar lenni valamire a magyarok közül, akkor legyen a büszke a rovásírásra, és a rovásíró gyerekekben ez benne van. És ezért rendezzük a rovásírás versenyeket, hogy a lendvai gyereket a Muravidékból összehozzuk a kárpátaljai beregszászi gyerekkel, a Szamosújvárit a nyitraival, a zentait pedig a nagykanizsaival. És ezeket a gyerekeket ez érteti attól kezdve, és tudják, hogy nincsenek egyedül. Akkor is, hogyha ez a nyomorult ország nem szavazta meg a többsége a kettős állampolgárságot. De ez minket nem érdekel, mert a rovásírás összeköti a gyerekeket is, a felkészítő tanárokat, a rovásírókör vezetőket, függetlenül attól, hogy ez a nyomorult trianoni határ létezik, vagy nem létezik. Mert nem attól fogunk összetartozni, hogy most személyigazolvánnyal tudok menni a Felvidékre, mert már a Felvidék másik határ másik oldalán már összeverik a magyarokat. Tehát semmi nem változott meg attól, hogy most átmentek személyigazolvánnyal. Nem ez fogja össze a magyarságot, hanem az, hogy az őseinket el tudjuk-e fogadtatni, és ez bele fog-e kívódni a gyerekeknek a gényeibe, a szülőkkel együtt, a tanárokkal, és mindenkivel. Ezért kérünk mindenkit, hogy minél nagyobb létszámban vegyenek részt a gyerekeik, rokonaik, ismerőseik, unokáik a versenyeken, mert egy olyan közösséget sikerült már létrehoznunk az elmúlt 7 év alatt, ami a történelmi országban páratlan. Tehát lehet bármiről beszélni, örülök azoknak is, akik tüntetnek félpályás autó lezárással, meg mindennel, de igazából sokat nem fognak vele elérni, meg kell fagyoskodnak. De a rovásírás olyan mértékben köti össze a gyerekeket, és azokat, akik ezzel foglalkoznak, hogy azokat egy hét baltával se lehet megváltoztatni a véleményüket, mert ezek kőszilárdan egymáshoz tartoznak. Ez nagyon lényeges, és ezt kérem, hogy ezt próbálják a továbbiakban továbbadni azoknak, akik nem csak titokfejtéssel foglalkoznak, hanem ezen az úton el akarnak indulni, mert az alap az a rovásírása lenne. Úgyhogy egy kicsit elnézést a felindulásért, amit tapasztalok, meg látok, meg az, hogy szintén talán a jövő héten megjelenik, még ezt hozzáteszem, a rovásírás nem csak arra jó, hogy majd azok, akik ezzel foglalkoznak, esetleg az összefüggéseket, még komolyabb összefüggéseket meg tudjanak állapítani, mint amit mi most önökkel együtt, csak itt a témán a tatárlakai korong és a visszatói piramisokban talált kőrovások mellett megállapítottunk. Hanem azt is, hogy amikor azt mondják, hogy a magyar lakosság fiatalságnak 40%-a nem tud írni, olvasni, az nem igaz. Ez csak azért igaz, mert behoztak egy teljesen használhatatlan angol szász eredetű szókép olvasási rendszer, az ősrégi magyar egybetű egyhang, amin alapul a rovásírás és a szótagolási olvasás oktatás helyett. Ezért van az, hogy papíron sokan nem értik, hogy mi van, azért, mert nem készítették őket fel. Holott valójában a lakosság csak 5-6 esetleg 7%-a az, aki vele született rendellenességképp egy gyerekkorában nem tud mindent megérteni. De őket lehet képezni, ezért mondhatok a szakiskolák régebben. Ezzel szemben a rovásíró gyerekek, és még azok is, akik nem voltak jó tanulók, a latin ABC-ből ezt Klári tudja, mert tapasztalt az iskolában, és a rovásírásra rámentek, mivel ezt csak úgy lehet megtanulni, hogy egybetű, egyhang, egybetű, egyhang, majd szépen fokozatosan szótagolunk, ezért a latin betűs feladatokat is sokkal jobban oldották meg, mint azokat osztálytársaik, akik nem foglalkoztak rovásírással, és mentek a bugyuta, idióta, nyugati rendszer után, hogy ha látom, hogy ez egy üveg, akkor üveg, azt megtanulom. De nem tudom, hogy kell elválasztani, és nem ismerem a benne lévő betűket. Ezek a gyerekek viszont mindent tudnak. És ami nagyon lényeges, mondom, ismétlem, tehát még a latin vagy a hivatalos oktatási rendszerben sem igazán kiváló gyerekek is javultak azáltal, hogy a rovásírással kezdtek el foglalkozni. De ez nem ennek az előadásnak a lényege, ez egy másik dolog lenne. Itt csak meg szeretném erősíteni, hogy többek között miért van szükség arra, nem csak az, hogy megfejtsük, tudjuk, tiszteljük az őseinket, legyünk rá büszkék, hanem hogy megálljuk az iskolákban ezzel a teljesen rossz oktatási rendszerben is a helyünket, mert a lényeg az, hogy a magyar gyerek az a későbbiekben el tudja végezni azokat az iskolákat, amik kötelezők ahhoz, hogy megfelelő állást, pozíciót töltsön be, ahol majd meghozhatja azokat a döntéseket, amire szükségünk van, mert amit most helyette más nem hoz meg ebben a nyomorult kormányrendszerben. Úgyhogy ez mind hozzátartozik ehhez a kis előadáshoz, és hogyha van valamilyen kérdésük a látottakkal vagy hallottakkal kapcsolatban, akkor amennyire az idők engedje, nem tudom, hogy itt meddig szokott ez lenni, vagy mikor zárják be az ajtót, és utána senki se be, vagy hogyan szokott lenni, ettől kezdve önöki a pálya, hiszen nyilván önök vannak itthon, többször vannak mi Attilánál, tehát önök tudják, hogy meddig lehet menni, vagy te meg tudod mondani. Úgyhogy ha van még kérdés, akkor nagyon szívesen, és akkor legfeljebb ti vagy valaki mondja, hogy vége a történet. Köszönjük. Mondja légy szívesen.
Én kívánok, most tehát mondjuk oktatni kéne az iskolákban, de ez ugye át kéne állni a történelmi szemléletnek az iskolákban. A kérdésem mindenki a politizálásban, rendesen azból, hogy meddig lehet a tudományos felfedezéseknek, tényeknek ellentmondóan oktatni a történelmet, illetve mikor változhat már az iránya az iskolában oktatott történelmet.
Én nagyon egyszerűen azt tudok adni, ez ugyanaz, mint tegnap Felső Zsoltán kérdezték tőlünk, hogy szóba került a Nagyszent Miklósi kincs, ami szintén van a próbás jele, és az volt a kérdés, hogy mikor lehet arra számítani, hogy mi visszakapjuk Bécsből, a Kunsthistorisches Múzeumból a minket elnepi illető Nagyszent Miklósi kincset, vagy a bocskai koronáját. És erre azt kell mondjam, hogy addig, amíg Magyarországon nincs egy olyan egységes törekvés, vagy nincs egy csomó ember, aki azt mondja, hogy ha az osztrákok nem adják vissza azt, ami az enyém, vagy ami engem illet, akkor én nem veszek osztrák árut, nem megyek Ausztriába turistaként, és elkezdem szapulni a Habsburgokat meg egyre. Hát egyszerűen nemzeti alapon föl kell lépni azért, ami engem illet. Amíg ez nem történik meg, ne is álmodjunk se a Nagyszent Miklósi kincsről, se bocskai koronájáról, se Attila vért kardjára, ami szintén Bécsben van. Erre azt tudom mondani, hogy ez mikor változik meg, akkor fog megváltozni, amikor az országban a kulturális, azaz oktatási miniszter lesz az utolsó olyan bugyóta ember, aki nem tud rovást írni. Akkor azt mondja, hogy megadom magam. Ameddig a magyarnak nevezett, de magyar ellenes tudományos akadémián olyan emberek vannak, akik havi 500 000 forintot kapnak csak azért, hogy akadémia tagok, és ezért semmit nem kell csinálniuk, ez nem fog megváltozni. Ráadásul Magyarországon kívüli okok miatt nem is cél, hogy a magyarság erre a dologra rá hangolodjon, és erőt nyerjen belőle. Az az erőt, amit az előbb elmondtam. Nekünk erre nem kell várni, ezért kezdtük el 10 évvel ezelőtt az eladásokat, 7 éve tartjuk a versenyeket, szervezzük, nem csak mi most már autót szerveződnek a rovásírókörök, akiket összefogunk, egymással összehozzuk a Kárpát-perencében, sőt nem csak a Kárpát-perencében, hanem ausztrál, amerikai és így tovább rovásírókkal. Tehát ezt nekünk, hogy mondjam, elég kell menni az eseményeknek, nem lehet megvárni. Csak a mi két év szemünkért nem lesz olyan felelős politikus, és ez sajnos ezt kell, hogy mondjam mindegy, hogy melyik oldalon áll, amelyik ezt fölvállalná, mert egyik se vállalta fel, megtette volna, voltunk velük kapcsolatban, elhajtotta, kész. Ennyit tudok mondani, csak rajtunk, akik itt ülnek, többek között azoktól függ, hogy ebből mikor lesz valami. Lesz. Már most is van. Csak ezt nem fogják kitenni, mert itt nem két kiskorúnak a szerelméről van szó, meg egy 14 éves pornográf fényképről, hanem mint tudásról van szó. Ezért nem lesz címoldal semmelyik oldalon. De Klári, mit akartam mondani?
Ja igen, hogy egy, akik ott voltak december 8-án a Magyarok Házában, amikor Angela Marcantoni olasz nyelvész professzor ott volt a Szent Antonai Bálint konferencián, akkor ő teljesen alaposan több egyszerű pontban kifejtette a finnugor elméletnek a cáfolatát, tehát egy olasz professzor asszony, aki megtanult magyarul. Tehát ő nem azok közé, a bécsi fizográf professzorok közé tartozik, akik utána őt azonnal megtámadták, meg a Marácz Lászlót, és akik egy büdös szót nem tudnak magyarul, de a bécsi egyetemen finnugorisztikát tanítanak, és azt állítják, hogy a magyar nyelv és a magyarok a finnugoroknak egyrészt leszármazottai, másrészt nyelvrokonai.
Azért mi sem voltunk leestek, és amikor ezt a Kárpáti Gábor Csaba közé tette, meg fölkerült odatta nekünk a honlapunkra, akkor hát az a bécsi finnugrásja volt nagyságos asszony, akinek...
Hihetetlen, óriási jelentősége van ennek, egy nyilatkozatot is adott ki az Obruszewski Borbála, szervezte ezt a Szentkatonai Bálint Gábor estet, egy nyilatkozatot adott ki, és ezt a Tudományos Akadémiának elküldte, ott nagyon sok jelenlévő a hallgatóságból aláírta, és egyelőre várjuk a választ, és Obruszewski Borbála közé fogja tenni, tehát ilyen utakat kell bejárni, hogy folyamatosan ezeket a tanszékeket és egyáltalán az akadémiát tudományos tényekkel folyamatosan bombázni kell, hogy úgy mondjam, és mindig minden eredményről küldeni kell nekik, ugyanúgy, ahogy ez a bizonyos Margit-szigeti körrend van a Történeti Múzeum kötárában, és mindenkit bíztatok, hogy írjon levelet a Történeti Múzeum igazgatójának, hogy meg szeretné nézni. Mert jogunk van megnézni ezt a Margit-szigeti követ, de ha 200 ember havonta beírna neki, hogy meg szeretné nézni a Margit-szigeti követ, akkor előbb-utóbb elunná azt, hogy most megint adjon egy engedélyt, meg megint küldjön egy restaurátor kísérőnek, hanem akkor azt mondja, hogy fene egye meg, most már fölhozhatom azt a követ, aztán fizessék ki a belépődíjat, és nézzék meg, és akkor végül fölkerülne. Tehát nagyon kis lépésekben tudunk haladni, de mindig és mindig kopogtatnunk kell ezeken az ajtókon. Hát ugyanígy például a rovásírás, amikor 10 vagy 15 évvel elkezdtük, akkor még a tankönyvekben egyáltalán sehol nem volt róla szó. Tankönyvekben teljesen határozottan az áll, hogy a nyugati térítő papok tanítottak meg minket olvasni. Ma már a Bánhegyi Ferencnek a Nép és Honismeret 5. osztályos tankönyvében van a rovásírásról. Nagyon szépen szó, és méghozzá Bánhegyi Ferenc a finnugor elméletet is úgy fogalmazza meg, hogy vannak olyan feltételezések, hogy népünk nyelve rokonságban áll esetleg a obiugorok, finnugorok nyelvével. Tehát nagyon kis eredmények vannak, de vannak, és ezen a konferencián december 8-án Marácz László fölállt, és azt mondta, hogy ez a délután az, amikor a finnugor elméletnek vége lett. Tehát itt már csak hetek, hónapok vannak, hiszen ez a hölgy egy olyan tudományos magyarázatot adott, amit nem lehet megcáfolni, ugye, és mivel Magyarországon Szent István királyunk óta mindig az idegen a szerb, tehát ő még olasz is, tehát akkor ugye, amit más mond, amit senki nem proféta a hazájában.
Az sok két jó könyvet írt.
Két jó könyvet megjelent, igen, a Kárpáti Gábor Csaba egy ilyen kisebb könyvet megjelentetett az Angela elméletéről, tehát reméljük, hogy lesz ennek valami eredménye. Ehhez persze az is kell, hogy azért, ha Kiszeli tanár úrnak, vagy Bakai professzor úrnak az előadásaink vagyunk, akkor azért előadás után menjünk oda, aztán mondjuk nekik, hogy azért nagyon jó lenne, hogyha a tekintélyüknél fogva egy kicsit segítenének, odahatnának, szólnának ők is, hiszen ugye mi hiába megyünk, de hát ők tényleg csodálatos könyveket írnak, de azért nagyon nagy dolog lenne, ha ők is ugye hivatalosan is a...
Most hiába írt a Obruszewski Borbála levelet a Vízi Szilveszternek, az akadémia elnökének, hogy szeretne az akadémián egy olyan tudományos tanácskozást, ahol igen, ő hogy ő is eljönne, tehát a Tudományos Akadémián ott vannak a himnográfok, és akkor valaki jelenjen meg. Hát azért ennek most már irodalma, nemzetközi irodalma van, amiről mi beszélünk. Itt most már nem két-három ember mondja magáit, akire rá legyinteni. És erre azt választotta, hogy ő már nem illetékes, keresse meg, akire tartozik. Nem azt mondta, hogy kire tartozik, keresse meg. Most tudjuk, hogy amikor keresse meg, akkor nem lesz meg a gazdája, mert mindenki tovább fogja adni. De akkor is az Orlusánszky Bolvár ezt megtette. És sajnos a többi nagy név, akit Klári is említett, meg még sokan barátaink, valahogy nem mernek ők oda menni és ezt szóvá tenni. Előadás akkor említik meg a könyveikben ezeket a dolgokat, de az, hogy most egy nyilvános vitára ők javasolnák azt, és akkor utána nem, akkor kifelengérezzük vízje Szilvesztert, hogy mit képzelsz, ki vagy te. Nem elég, hogy kommunista voltál korábban akármeddig, akkor most még ezt is megakadályozod? Tehát döbbenetes, hogy hogyan néz ki az egész dolog. Ehhez elszánt emberek kellenek, és ez a kis nő, az Orlusánszky Borbála táncszambő is eljön, hogyha nem volt még itt, aki mongolul tette el a diplomáját, meg a kínai jegyzőkönyveket, a őségi jegyzőkönyveket eredetiben olvassa, keletkutató, hát ez azért ő nem akárki. Szóval ilyen emberekre van szükség, na de az kell, hogy ez elinduljon. Mint ahogy tegnap azt mondták, hogy Felső Zsolcán, Kazincbarcikán, Dunói városban, Sziget-Szent Miklóson, Kunsztermáton, Sűsában sorolhatnám, hogy az emberek nem is tudják sokszor, hogy ez a település létezik, és már működik a rovásírók. És hogy a tavalyi versenynek az elődöntőjéről, amire csak 160 gyerek jelentkezett, de az volt a csúcs eddig Magyarországról, idén 200 jelentkezett. Egy év alatt ennyi a változás. Ami persze nem 200 gyereket jelent, ezek akik mertek eljönni, hiszen számtalan olyan levelet kaptam, hogy Gábor, igen, a mi rovásírunk nem mernek még, és nem értik meg, hogy nem az a lényeg, hogy győztes vagy nem, hanem hogy találkozzon azokkal, akik hasonlóan beszélnek, tudja, hogy nincs egyedül, kivel levelezzen. Mert ha egy iskolában valamelyik településen egyedül van, akkor nem fog, neki meg kell ismerni a társait. Nem beszél vagy a kicsit idősebbek már, akik már középiskolások, vagy nem versenyző egyetemisták, de visszajárnak a versenyre, mint értékelő bizottsági tagok, azok megtalálják a hasonló szemléletű fiúk, a lányok, a fiúkat, és nem csupa idióta között kelljen választani, akik az ERTE klubban nőnek fel, hanem tudja, hogy ő is úgy, tehát jöjjenek össze azok az emberek, akik összetartoznak. Úgyhogy ha te úgy gondolod, hogy ebbe bele kéne menni, akkor először nem lesz ez könnyű, de mikor megismered az első eredményeket, az első tapasztalatokat, mikor valahogy ez is véletlenül szóba kerül, és kiderül, hogy hát ő is rovásíró, meg ő is csak magyar szavakat használ, hát én nem is gondoltam róla. Hát persze, miért gondolt meg? Elmerik mondani? Elmondja valahol? De minek mondja el? Tehát ki kell, hogy derüljön, ki kell az a tömeg, amely most már tömegről beszélhetek, mondom, tavaly a versenyen az történelmi országban több mint 500 gyerek vett részt. Idén biztos, hogy nem 500, mert tudom, hogy a felvidék, délvidék, Erdély is készül, válogatóval, elődöntővel, tehát itt már nem 500 lesz az idén, lehet, hogy 800. Akinek csak a közvetlen ismeretségi körében több ezer ember van. Hát itt most a tízezres, sőt, több tízezres nagyságrendről van szó, akik a rovásírással foglalkoznak.
Szerintetek is vettem folyam?
A tanfolyam nincsen az önképzőkről.
De meg lehet tanulni. De meg lehet. Tehát egy ABC-ből
meg. Persze. De kedve van az embernek ilyen körben.
Nem, ez a bőr, ez nem úgy működik, hogy például a Forrai Sándor olvasírók szoktak megkeresni, hogy mikor vannak összejövetelei. Mi nem tudunk összejövetel tartani, hát, mert az egyik tagunk azért az egy március hal, itt lesz az olvasírók napja, de mi nem tudunk, mert az egyik tagtársunk az Erdélyben lakik, a másik a Mura vidéken, tehát nem tudunk összejárni, mert sem az úti költséget nem tudjuk se az elfogadtságot egyeztetni. Folyamatos kapcsolatban vagyunk egymással, részben a honlapunkon keresztül, részben a számítógépen keresztül.
Levelezőtársaik
vannak, távbeszélő, stb. Levelezőtársaik vannak. Tehát ugye egy állandó kapcsolat.
Olyan, hogy mondjuk egy kétnapos tanfolyamon, mint
nem, azon nincs igazából szükség rá.
Nincs szükség.
Megmondom, az, hogy a Klárinak ott van az a füzete, most hadd mutassam meg.
Március 3-án a Magyarok házában kezdődtől, és
3:30-kor van Ókrusánszki Borbál, aki irány, most remélem, hogy itt felkeltettük az érdeklődést, és akkor meg is lehetett március 3, Magyarok Háza, szombat, 2:00-kor kezdődik.
Ingyenes.
Ingyenes, 2:00-től 7:00-ig vannak előadások, és akkor Borit mindjárt meg is lehet kérdezni, hogy kapott-e már az akadémiától választ arra a beadványára, tehát amit a december 8-án aláírtuk most sokan.
Hát azért írta Klári ezt a füzetet, hogy próbásírás tankönyv azért úgy, mert volt egy korábbi változat és szakmai ötlet, tehát hogy azoknak a gyerekeknek, tanároknak, akiknek nincs olyan kapcsolata, hogy valaki őket meg tudná tanítani, akár otthon a szülő előveszi ezt, és ennek a módszerével ebből készülnek fel a versenyre gyerekek mindenhol, a Kárpát-medencében. Természetesen jó az, amit ön mond, de igazából felnőttek számára, köszönjük szépen Istenem, az lenne a lényeg, hogy akkor már főleg, hogy a felnőttekről van szó, mert másról ott meg lehet tanulni. Na most akkor inkább a mögöttes tartalom, a mögöttes történelmi tartalom, a dokumentumok, az írások, az előadók, amiket beszéltünk, kiket kell tiszteletben tartani. Tehát igazából egy ilyen kép, a megtámasztására az már tarthat több ideig is, hiszen a rovásírók szakkörök, iskolában szakkör, nem iskolában körnek nevezzük, ott már erről szól a történet, Dunaújvárosban jár a szakkör, az rovásíró körbe 10 éves gyerek is, meg 80 éves felnőtt is.
De Pesten létre lehet hozni. Tehát
itt Pesten, itt iskolát csinálják, itt Pesten nem tudok ilyen rovásíró körbe.
Én lusta vagyok, ott elmennék, ha volna egy ilyen, mint Dunaújváros.
Harmadikán akkor jöjjön.
Hát jöjjön, és akkor ott nem kell másokat,
ad
egy címet, vagy mit olyan, akkor érdiek vannak legközelebb, Sziget-Szent Miklósiak, akik nincsenek messze. Tehát, de ez folyamatos, ez a napról napra bővül. Tehát csak az elmúlt október óta, mióta voltunk egy pár helyen az országot, mindenhol megalakult. Csak Pesten nem. Hát most azt mondom, hogy Pesten összesen 40 ember jelentkezik a versenyre. Négy iskolában, szépen nézel. Hát Pest az egy tragédia. Hát a mikroim, ez az nem Magyarország. Hát szóval ez abszurd. A cél valóban az, mert sokan mondják, hogy nincs verseny felnőtteknek, vagy valami. Hát lehet.